Hello, sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk itt titeket ezen a gyönyörű, csodálatos szerdai napon. A Menjetek Körbe podcast harmadik évadjának hatodik epizódját láthatjátok és hallhatjátok, legalábbis aki itt van velünk a Twitch-en élőben. És szokás szerint összegyűltünk, mind a négyen itt vagyunk, dr. Juhász Zoltán, Molnár Dávid és Rós András. Látod, Buda, megint másképp oldottam meg a bejelentkezés. Mit szólsz? Ez egészen frenetikus, azt gondolom.
Fejlődünk. Én nem tudom elképzelni, hogy hány oldaladat tudjuk még megismerni a podcast alatt. Egy kérdésem azonban lenne egy ilyen kis háttér kulisszatitokba, hogyha beleavatnál minket, hogy amikor így még készülsz adásra, és a adás megelőző 2-3 perc zajlik, és te oldalra tekingetsz cigizgetve, akkor kihez beszélsz?
Senkihez nem beszélek, nézem a képernyőt, és egyébként megint nem működött a mikrofon unmute-oló gombom, úgyhogy nem hallhatták a drága Twitch nézők a beköszönést, de a podcast applikációban ez majd hallható lesz, úgyhogy igen. Bocsánat,
de most már itt vagyunk. Maradnak.
Mindig van valami kis extra, mert ugye a 2 héttel ezelőttiben meg bevágtam a podcast applikációba a te beköszönésedet, hiszen szó volt róla, úgyhogy mindenhol van egy kis easter egg, egy kis plusz. Aki itt látja az adást, az is hallgat. Meg podcast applikációba állt, hogyha lesz valami kis extra benne, de köszönjük szépen a visszajelzést, és üdvözlünk mindenkit.
Hát srácok, én attól félek, hogy egyszer majd a podcast applikációban totál mást fogok mondani, mint amit itt élőben elmondtam, mert úgy vágod össze, meg úgy szerkeszted, hogy teljesen más legyen belőle, de alaptalan ez a félelmem?
Hát teljesen alaptalan, de azért legyen benned, mert legalább valamivel sakban tudlak titeket.
Figyelj, hogyha nem tetszik a Boszkónak, amit mondasz, akkor itt a vége.
Zoli, te abból indulsz ki, hogy ez még nem történt meg?
Igen, mondjuk nem szoktam visszahallgatni, de akkor lehet, hogy érdemes lenne. Teljesen igen. Más Juhász Zoltán rajzolódik ki a podcast applikációk hallgatói körében.
Magam se ismertem.
Hallottam olyat tavaly, amikor mást mondtam, mint amit gondoltam, és ez benne hát volt az adásban.
Azt egy pszichológussal kell megbeszélni.
Ne? Akkor az volt a probléma, hogy itt sem voltam.
Ja, szerintem pedig akkor voltál a legjobb arc.
Nekem nagyon tetszett az.
Abban a podcastban pedig nagyon jókat mondtál, szerintem. Na jó, srácok, komolyra fordítva szót, volt itt nekünk egy kotánk és egy Richmondunk, és beszélgessünk az emlékezetes esetekről, hát a trákos kota versenyről, mind a mellett, hogy Corey Haim diadalmaskodott, egyetlen egy dolgot kell szerintem mindenképpen megemlíteni, ami azóta már mémé vált az interneten, és szeretném, hogyha Andris ezt előadnád, hogy ott mit láthatunk, mit hallhattunk, és szerintem tudod, hogy mire gondolok.
Igen, Marco Andretti azok után, hogy igazából az egész versenyt így a 30. hely környékén tengte-lengte végig, azért csak sikerült rátenni a szponzorát a képernyőre.
De szépen fogalmaztad ezt meg, igen, bocs.
Rátette a szponzorát a verseny végén. Igazából nem találkoztam hivatalos magyarázattal azóta sem. Bozi Tatarovics kiírt egy ilyen magyarázatot, hogy valószínűleg volt egy ütközés, amikor kipattant valami, és akkor Marco Andretti egy idő után elvesztette az egész hátsó tengelyét, és hát itt egyébként visszahallgattam azóta a közvetítésünket Zsombival, és hallatszott rajtunk, hogy tehát eszembe jutott a Foxból a Darrell Waltripnak a Have You Ever? Tehát erre szokott jönni a válasz, hogy no, I never, tehát, hogy soha nem láttam még ilyet, úgyhogy tényleg megmagyarázhatatlan volt, ami történt, és az tényleg az a legdurvább dolog, hogy tavaly pont beszélgettünk arról, hogy tavaly Ben Rootsnak kiesett az utolsó körben a féltengelye, most kiesett Marco Andretti-nek a hátsó tengelye után. Én nem tudom, mi lesz jövőre, gyerekek. Ketté törik az egy autó, és valaki úgy fog beérni a célba, hogy nem lesz meg a félautója.
Kotán, láttunk már olyat, hogy ketté tört egy autó, hogyha emlékeztek, az egy másik fakág volt ugyan, de volt.
Úgyhogy egészen elképesztő volt, de hát NASCAR-nak mindig vannak ilyen óriási hírverést keltő pillanatai, és ezt most Marco Andretti szolgáltatta, de hát én teljesen le voltam sokkolódva azzal, hogy mi történt itt. Egyébként még egy valami, csak hogy ne csak ezt említsük meg, Conor Zilichnek zseniális volt a bemutatkozása Kotán, tehát ugye megszerezte a pole pozíciót, körülbelül 3-szor vagy 4-szer visszament a mezőny végére, saját hibájából is, meg a többiek hibájából is, meg a csapata hibájából is, de mindig vissza tudott kászálódni a mezőny elejére, végül negyedik lett, úgyhogy azt gondolom, hogy ő az, akire a jövő szempontjából is nagyon kell majd figyelnünk, mert elképesztően izgalmassá és szórakoztatává tette ezt a trackfutamot, amit egyébként Corey Haim dominált volna végig.
És már egyből elkezdődtek a spekulációk, hogy Connor Zilich vajon meddig juthat, meg mire viheti. Csak a rendkedvéért, hogyha valaki szereti a statisztikákat, akkor annyit tegyünk rendbe, hogy Bill Rexford minden idők legfiatalabb NASCAR Cup Series bajnoka, aki még a hőskorban, 1950-ben tudott bajnokságot nyerni, 23 évesen. És hogyha Ty Gibbs ebben a szezonban, vagy a következő szezonban Cup Series bajnok lenne, akkor megdönteni ezt a rekordot, viszont Connor Zilichnek egészen 2030-ig lenne lehetősége, hogy valamikor átadja a múltnak a Rexford féle rekordot. Ti láttok annyit Zilichben? Amit eddig látunk, az alapján tudunk, persze nagyon keveset ismerhettünk meg eddig a pályafutásából, de hogy ti tudtok menni azokkal a nagyon merész ötletelésekkel, amik szerint ő lehet a NASCAR történetének legfiatalabb Cup Series bajnoka?
Azért az egy eléggé érdekes témakör, amikor egy roadverseny után, egy trákos roadverseny utáni produkciót követően próbálja mindenki megjósolni, hogy mire viheti, meg hogy milyen Cup Series-es pályafutása, meg további szereplése lehet. Most jó, itt jól ment minden, de hát ezen kívül a NASCAR-nak nagy része az azért mégiscsak ovál pályákból áll, tehát azt nézzük már meg, hogy úgy összességében, hogyha egy szezont fut majd, és összerak egy olyan naptárat, amiben mondjuk hozza majd a top 5-ös, meg top 10-es eredményeket, és még mindig nem öregszik bele a dologba, akkor lépkedjünk szép sorba, hogy majd akkor Xfinity, meg Cup, és ott egyáltalán hogy szerepel. Tavaly meg tavaly előtt is beszéltünk olyanokról, hogy Haley Deegan mire viheti, meg Ty Gibbs mire viheti a Cup-ban, meg Zane Smith mire viheti a Cup-ban a trackot követően, de hát azért várjuk ki a sorát a dolgoknak, és majd akkor megvizsgáljuk akkor, hogyha esetleg ilyen helyzetbe kerül, hogy a NASCAR pályafutása, vagy összességében a szériautós pályafutása az hogy fog sikerülni.
Trackhouse egyébként mindent megtesz, hogy az oválokon is bejárassa Connor Zilichet, mert szinte minden hétvégén, amikor lesz lehetősége, akkor valamilyen ovál versenyen el fog indulni, úgyhogy én figyelj, a tehetsége az 100%-ig, hogy megvan hozzá, tehát és hát nyilván 17 éves srácról beszélünk, tehát még nem is lett volna lehetőség az oválokon óriási tapasztalatot szerezni. Az biztos, hogy az épített pályákon embertelenül gyors, tehát elképesztő tehetség. Nagyon jó egyébként a karaktere, és abból a pár interjúból, amit láttam vele, zseniális a srác, tehát a harmadik hibája után felkereste őt a Foxnak a kommentátori stúdiója, és hát, úgy láttam, hogy Moda megunta azt, amit én most
szóval... Nem különösebben volt érdekes a...
Hát, de megyünk tovább, szóval... Mondjad, Maszka.
Moda most bedobott egy ilyen mic dropot, tudjátok, hogy ő elmondta a maga 2 perces kis blokját, és viszontlátásra.
Az abban úgy se látni a Twitch-ot, meg elfelejtette szerintem.
Hát, de sajnális. Beszélek. És csak azt látom, hogy Moda azt mondja, hogy na jó, ezt engem nem érdekel. Szóval felkeresték Connor Zilichet a harmadik nagyobb hibája után, hogy milyen
versenye. Nem most szedik a villanyszámlapészt?
Valami kapcsoló volt a Moda kezében, lehet, hogy most jött be a NASCAR futam, és meghallotta valamelyik kommentet annak a hangját, és azonnal kapcsolja ki a tévét. Szóval Connor Zilich, igen?
Én annyit tudnék ehhez hozzátenni, hogyha az utóbbi időszakra gondolok, akkor egy embert láttunk robbanásszerűen, tényleg robbanásszerűen megérkezni a Cup Series-be, és ő is most kezdi felvenni a fonalat, nem másra gondolok, mint Ty Gibbs. Tehát azért ő elkezdett egy Arka bajnokságot, megnyerte, átugrotta a trackot, első év Xfinity bajnok, megjött a Cup Series-be, és itt lehet látni, hogy azért kell idő az ilyen embereknek is, akik szerintem bizonyítottan szuper tehetségek. Tehát Ty Gibbsről nem tudnám azt gondolni, hogy egy tehetségtelen pilóta semmiképp. Tehát hogy ezt senki nem tudja nekem megmondani, vagy megmagyarázni, hogyha így gondolja, de látjuk, hogy Gibbsnek is azért kell idő, és amilyen háttér előérkezett, úgy azért nem volt olyan nehéz ámugrálni itt a szériák között. Tehát azért egy Joe Gibbs-el a hátad mögött szerintem viszonylag könnyen megoldod azt, hogy legyen szponzorod, legyen autód, legyen csapatod. Connor Zillich esetében nem biztos, hogy ez ennyire egyszerű lesz ez a sztori. Szóval én azt gondolom, hogy ő ebben a versenyben, amit említette Zoli, hogy minden idők legfiatalabb kupás bajnoka, ebben lehet, hogy ott fogja a legnagyobb hátrányt szerezni, hogy mennyi idő alatt talál teljes éves szerződéseket, és hogy tudja esetleg végigmászni ranglétrákat, ha feltételezem ez alapján, a teljesítmény alapján, hogy szuper tehetség. Tehát nála én itt látom a problémát. De aztán lehet, hogy ez is megoldódik.
Szerintem Connor Zillich tehát hogyha esetleg kiderülne, hogy az oválokon annyira nem jó, vagy nem akkora tehetség, mint az épített pályán, szerintem a Trackhouse nem fog kihátrálni el mögül a fiatal srác mögül. Tehát tényleg olyan korszakos zseni, hogy bármilyen szériában is kössön ki, nyilván az a cél, hogy a NASCAR-ban kössön ki, de bármilyen szériában is fog kikötni, szerintem a Trackhouse nem fogja őt könnyen elengedni, és mindenképp az esernyője alatt akarja majd tudni a karrierjének abban a részében, amíg nem érkezik egy jobb ajánlat számára. Szóval, hogy befejezzem a sztorit, fölkereste a Fox kommentátori csapat a Connor Zillichet a harmadik hibája után, és megkérdezték, hogy mi a véleménye a versenyről, majd a végén mondták, hogy na akkor mindjárt Brian Pettyhez vegyünk a crew chiefethez, és mondta, hogy fú, azért remélem, hogy nem nagyon mérges rám, úgyhogy vigyázzatok vele, hogy Brian Petty full nagy, óriási mosolya nyilatkozott a Foxnak. Szerintem ebből is az látszik, hogy elképesztően ő is nagyon élvezte azt, amit Connor Zillich-sel összehoztak ezen a kota versenyen, és rég látott ő is ilyen tehetséget.
Zoli vélemény a véleményekről?
Én csak azt mondom, hogy Justin Marks még nem tett rossz lóra. És az, hogy valaki 17 évesen kapott egy ilyen szerződést, mint amilyet Connor Zillich kapott tőle, az szerintem akár alapot jelenthet, vagy alapot adhat arra, hogy feltételezzem, Connor Zillichnek nem kell szponzorokat toboroznia, hogy bekerüljön egy NASCAR nemzeti szériás csapatba, hanem ő neki a saját jogán biztosítják a lehetőséget, hogyha úgy alakul a fejlődése, ahogyan megindult, úgy folytatódik, ugyanolyan ütemben tud javulni, akkor itt nem a pénzkérdés lesz, ami döntő, és emiatt én simán látok bele egy ilyen Ty Gibbs szintű, gyorsan átugrom valamelyik alacsonyabb nemzeti szériát, ahogy az életkorom lehetővé teszi, hogy teljes menetrenddel versenyezzek, és hamar megérkezek a kupába. Szerintem a Trackhouse-nak 2-3 éven belül lesz 3, vagy talán 4 chartere is a Cup Series-ben, és hát ha nem megy neki az oválpálya, akkor még esetleg a Trackhouse-nak a MotoGP csapatában is gyors lehet, nem?
Egyébként, hát, ugye Justin Marksék az IndyCar-ban is szeretnének mindenképp csapatot csinálni, és hát ki tudja, hogy még hova. Ugye ott van az IMSA, abból is lenyilatkozta Justin Marks, hogy persze, hát mindenképpen ott is szeretnének majd részt venni, úgyhogy szerintem a Trackhouse előtt olyan világra törő tervek vannak, hogy én nem feltétlenül, tehát én kicsit úgy tudom elképzelni, mint a McLaren-es szerződéseket jelenleg, hogy most már jó pár versenyzővel úgy iratnak el a szerződést, hogy nincs benne, hogy te most Forma 1-es versenyző leszel, te most IndyCar versenyző leszel, Formula, hanem az van benne, hogy a McLaren versenyzője leszel, és oda pakolunk, ahova mi majd szeretnénk, és lehet, hogy a Trackhouse-nál is el fog jönni ez az idő. Tehát én simán látom Justin Marksban azt, hogy olyan nagyra törő tervei vannak, hogy egész Amerikát le akarja dominálni a Trackhouse-zal.
Szóval majd egyszer csak látunk ilyen crossplay-eket, hogy a MotoGP-s versenyzők fölülnek, vagy beülnek a NASCAR autóba, a NASCAR versenyzők majd fölülnek a MotoGP motorra, és akkor, hát ugye megvan a kapocs, hogyha Valentino Rossira gondolunk, ő is ment két keréken eléggé sokat, aztán négy keréken is próbálkozik például, tehát hogy lehet azért átjárni. Aki valamivel gyors, az úgy nagyjából mindennel gyors szokott lenni, nyilván ez most itt a poén része a dolgoknak, de én sem tartom kizártnak egyébként, hogy a Trackhouse nem csak a MotoGP-t szemelte ki magának, hanem majd megy valahova máshova. Most így megfordult a fejemben, hogy mekkora poén lenne az, hogyha az F1-ben az Andretti-s projektet azt elutasították, kidobták, viszont Justin Marks bekopogtatna, és azt mondanák, hogy hát jó, gyertek, hát nyugodtan. Végül is tök jól mentek NASCAR-ban, miért ne?
Figyelj, egyébként még biztos, hogy nincs akkora globális márka neve a Trackhouse-nak, mint az Andrettiéknek, de én évek óta azt érzem, hogy Andrettiék próbálnak növekedni, de ők stagnálnak. A Trackhouse-nak meg így megy fölfele a kis mutatója, úgyhogy én simán álltam ki. Ugye azzal az indokkal utasították el Andrettiéket annó, hogy az F1 többet adna hozzá az Andretti márkanévhez, mint az Andretti márkanév az F1-hez. Úgyhogy most már legalább tudják a potenciális jelentkezők, hogy mit kell tenni. Én simán kérdezem Justin Marksból, hogy neki is a Forma 1 is egy cél. Tehát ő akárhány interjút hall, azt rákérdezed egy szériára, és egyikre sem mondja azt, hogy át, az nem érdekel minket.
Tehát akkor nagyobbra kell építeni a Trackhouse márka nevet, mint a Forma 1 brandet, és akkor bekerülhet?
Így van.
Ez
így
feladat. Van. Ez vagyok, feladat.
Mondjuk azért megkérdezném, hogy a Haas CNC-vel mi újság.
Mondjuk hát szerintem egyébként a Haas név az azért ad az F1-hez, tehát azért nem egy utolsó...
És nem nevette el, figyeltem.
Nem egy utolsó kutyaütő az a cég. Tehát
na de mennyit ad a Haas név a Stuarthoz?
Hát szerintem az inkább lefelé viszi a dolgokat.
Jó, srácok, Kotánál maradunk még mindig, ugyanis hát nyilván most azokat dobom be, amik az interneten is általános beszédtémák, és kanyarodjunk az Xfinity futamra, amit ugye Kyle Larson nyert meg végül, de nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy akár Shane van Gisbergen is megnyerheti. Aztán itt az utolsó újra rajtoknál volt némi kalamajka, méghozzá Austin Hill volt az, aki az egyes kanyarban egy icipicit megpöckölte Shane van Gisbergen autóját, most próbálom ilyen teljesen függetlenül korrektül előadni, és aztán Shane van Gisbergen természetesen ezt zokon vette, és hát a futam végén kibombázta Austin Hillt a pályáról, de ez annyira jól sikerült, hogy a nevető harmadik Kyle Larson, aki egyébként a 20-valahanyadik helyről jött még pár újraindításról korábban, hiszen ő kiment friss gumikért, megelőzte mindkettőjüket, és ezzel megnyerte a versenyt. Aztán ebből volt némi kis szájcsata, ez Austin Hillnek természetesen nem tetszett, Shane van Gisbergen minthogyha úgy érezte volna, hogy jogos revansot vetti. Hogy láttátok ezt az esetet? Illetve ide dobnám azt, és akkor tényleg maradjunk ennél a témánál, hogy szerintetek büntetni kellett volna-e bármelyiket a kettő közül, tehát Austin Hill lökését Shane van Gisbergennel szemben, illetve ennek a törlesztését büntettétek volna, illetve helyes lett volna, hogy a NASCAR bünteti bármelyiket?
A NASCAR-ban kilökéseket nem szoktunk büntetni, tehát... Én arra láttam büntetést, hogyha valami nagyon durva falbaállítás van nyilván, vagy hogyha egy olyan balesetet okozol, amiben többen is belekeverednek. Tehát ez, hogy mind a ketten célba értek, és akkor így történtek a dolgok. Hát most lehet arról vitatkozni, hogy ez egy jó hozzáállás a NASCAR-ba, vagy rossz hozzáállás 2024-ben. Ez a szériának a...
Erről akarok vitatkozni.
Igen, ez bocsánat. A szériának a legacy-ja, tehát erről lehet vitatkozni, de hogy kellett volna büntetést kapni, hát a jelenlegi NASCAR iratlan szabályok szerint nem, egyáltalán nem.
Minek erről vitatkozni? Annyiszor lefolytattuk már a vitát, tudjátok, hogy én melyik oldalon állok. Ugyanaz lesz szerintem a végeredmény, hogy a NASCAR az egy ilyen sportág, itt lerendezik a versenyzők egymás közt. Szerintem ez nem minden esetben van rendben így, de ez a NASCAR.
Én mondok egy érdekesebb vitatémet, vagy legalábbis szerintem olyat, ami jobban megoszthat bennünket. Kyle Larsonnak a nyilatkozatát a futamot követően, szó szerint idézem, azt mondta, hogy egészen egyszerűen csak sokkal jobb nálunk. Kiről beszél? Shane Van Gisbergenről, és ki is fejti, azt mondja Kyle Larson, hogy ebben a műfajban összehasonlíthatatlanul jobb, mint mi vagyunk. Úgy értem, hogy AJ az egy szinttel fölöttünk van, de ami Shane-t illeti, ő még egy szinttel AJ fölé is emelkedett, és úgy érezte Kyle Larson, hogy szinte nem is fair az összevetés, és nagyon sok tényező együttes összejátszása kellett ahhoz, hogy végül Larson nyerje ezt a versenyt. Szóval azzal az állítással, hogy jobb nálunk, egy fokkal még AJ-nél is jobb, pedig AJ egy fokkal mindenki másnál jobb ebben a műfajban. Ezzel egyetértünk-e, vagy ez csak a nyomásnak az áttolása, és közben Larson azért pontosan tisztában van a saját helyi értékével?
Szerintem ebben egyébként nincsen semmi meglepő. Tehát Shane Van Gisbergen hasonló autókkal töltötte a pályafutásának a nagy részét, méghozzá úgy, hogy az utolsó években abból a Supercars mezőnyből is kimagaslott. Hogyha így vizsgáljuk Larson kijelentését, akkor ebben szerintem semmiféle túlzás nincs. A NASCAR versenyzők általában oválmenők, oválversenyzők, ott érzik jól magukat, nagyon kevesen tudnak ráérezni erre a versenyzési típusra, de aki több száz versenyt teljesített már road pályán, az nyilván csak a tapasztalat miatt, hogy bizonyos szituációkban hogy kell kezelni a fellépő helyzetet, előnyben lesz. Az már más kérdés, hogy az adott autót hogyan tudja magához adaptálni, és az adott körülményeket hogyan tudja a magáénak tenni. Nyilván az Xfinity autó teljesen más, a Cup autó teljesen más, és az szerintem mindenképpen egy előnyt jelent, most itt a NASCAR-osok számára, hogy ők hétről hétre ezzel az autóval, még hogyha más pályákon is, de barátságba kerülnek. Shane Van Gisbergennek gyakorlatilag ez volt a 6. vagy a 7. versenye az Xfinity autóval, tehát nyilván ezzel a bizonyos autótípussal nem sok tapasztalata van, de az, hogy ezeken a pályákon bizonyos fellépő szituációkban hogy kell vezetni egy teljesen mindegy, hogy milyen versenyautót, abban előnye van a többiekhez képest, ezért hosszú távon előnyt tud kovácsolni.
Oké. Okay. Nem tudtad megállítani csak a modellt, pedig nagyon próbáltam. Hát.
Úgy érztem magam, mintha az úthenger elé akarnék befeküdni, és van annyi eszem, hogy az utolsó pillanatban kihátrálok. Nem baj, az a lényeg, hogy akkor Moda egyértelműen azt mondja, hogy Larsonnak igaza van, nem vetít, nem a levegőbe beszél, tényleg komolyan gondolja és alá is támasztható, hogy még AJ Allmendingernél is egy fokkal jobb Shane Van Gisbergen. Azért volt egy nagyon érdekes jelenése a Corilla Joy féle podcastben Shane Van Gisbergennek, ahol elmondta, hogy borzasztó idegenül érezte magát ezen a pályán ezzel az autóval, nagyon nehezen tudta kezelni, teljesen máshogy reagált keresztterheléseknél az autó, teljesen másképp viselkedett, mint amire ő számított, mert hogy a Supercars-ban az autók azok nagyon nem úgy viselkednek, mint ezek az Xfinity-s kocsik. Tehát amit Moda elmondott, hogyha ezt a 7. generációs kupasorozatos kocsival mondja el, akkor teljesen egyetértek. De azzal nem tudok egyetérteni, és azt nem is látom igazolva, hogy AJ Allmendingernél, aki az Xfinity sorozatnak a kiemelkedően legjobb roadpályás menője, nem csak napjainkban, hanem úgy a sorozat egészét, történetét tekintve, szóval, hogy Shane Van Gisbergen az Xfinity-s roadpályás versenyzésben már most jobb lenne, ezt én kizártnak tartom, és még azon is vitatkozhatunk, hogy egy szinten van-e jelenleg Shane Van Gisbergen AJ Allmendingerrel, mert ezt se gondolnám. By the way, hatalmas disznómákkal, de abban igazam lehet, hogy 2-0-ra AJ Allmendinger nyerte a Kota hétvégét a saját csapattársával, Shane Van Gisbergennel szemben. Srácok, nektek mi a véleményetek erről?
Azzal a részével, bocsáss meg, csak egy fél gondolat.
Kiugrottam az úthengereről, én is gyorsan.
Ki és te nem futottál el?
Tehát azzal a részével nem is értek egyet, hogy AJ Allmendingernél lenne jobb, mondjuk egy szinttel. De az, hogy azokhoz a versenyzőkhöz képest, akik a pályafutásukat oválpályán teljesítették, kezdték, fejezték be, futották. AJ Allmendinger nem egy ilyen versenyző. Ő csempkáros volt. Tehát ő azt a vonalat tudta gyakorlatilag magáénak, ami rengeteg roadversenyt tartogatott magában. Nem véletlenül jó az ilyen pályákon. Tehát abban nem értek egyet, hogy nála egy szinten jobb lenne, az biztos, hogy az oválhoz szokott versenyzőknél hosszú távon, egy versenytávon előnye van, és lehet, hogy nem
akkor érzi miért mondja ezt Larson? Tehát lehet, ez a kérdés, hogy... miért mondja ezt Larson? Mert ezt szerintem ő se gondolja komolyan.
Kérdezd meg Larsont erről, hát honnan tudja, vagy a Morfit, hogy miért mondja.
Vagy a Morfit.
Mi a szimulátor kapcsán beszéltünk erről, már nem tudom, hogy Boszkóval, de valakivel beszéltünk erről, hogy igazából úgy kell nézni a NASCAR-t, hogy vannak a elképesztően tehetséges versenyzők, és vannak azok, akik nagyon érzik a NASCAR-t, tehát mikor jössz kipitálni, mikor csinálod meg azt az előzést, amit meg kell csinálni, hogyan csinálod, kivel szemben engedheted meg azt, hogy meglököd. Tehát az ilyen finomságok, amik a NASCAR-t NASCAR-ra teszik. És amikor talál, nem biztos, hogy a legtehetségesebb versenyző a legjobb NASCAR-os, amikor akinek a legmagasabban találkozik ez a halmaz, ami egyébként nálam Kyle Larson nyilvánvalóan, az fogja nyerni a versenyt, az lesz a legjobb a versenypályán. Tehát abban szerintem vita nincs, hogy Shane Van Gisbergen a legtehetségesebb épített pályás versenyző jelenleg az Xfinity Series-ben. Viszont az ilyen pici NASCAR-os dolgokat, amiket még el kell sajátítania, azokat még nem sajátította el. Nem tudom, hogy el fogja el sajátítani, de attól még, hogy azt mondja Kyle Larson, hogy gyorsabb Van Gisbergen, az nem azt jelenti, hogy jobb nálunk Van Gisbergen.
De ő azt mondja, hogy jobb nálunk.
Jó, én mondok egy sarkosabb véleményt, közben pedig a podcast hallgatók figyelmét felhívnám arra, hogy Rós András hangja azért halkult egy picit, mert forró vízzel felöntött Istad Bábszi házát az arca előtt tartotta meg, és mögötte van a mikrofon. Ez ezért történt, és az ember, aki majd vágja a podcastot, az nem igazán fog ezzel tudni mit csinálni, de majd azért megpróbálja. Nekem nagyon sarkos véleményem van, ugyanis az fantasztikus, hogy Shane Van Gisbergen megérkezett a kupa sorozatba. Tehát a chicagói bemutatkozás az, hogy amikor a teljes mezőnynek új volt a pálya, olyan szinten eltüntette a kupások előnyét Van Gisbergennel szemben, hogy ezzel Gisbergen egy futamgyőzelmet csinált magának, az egy fantasztikus bravúr. Tényleg teljesen szokatlan volt neki az autó, többieknek meg a pálya, és szerintem az, hogy Van Gisbergen karrierjében rengeteg roadverseny található, ez azért picit a többiek elé helyezte abban, hogy az új helyszíneket sokkal könnyebben megszokja, a kevés edzésnek köszönhetően sokkal hamarabb ráérzett, elhozta ezt a fantasztikus váltási technikáját, és ezzel gyakorlatilag meg is volt a verseny. Ha még abból az időből megnézzük, vagy abból az évből, bocsánat, megnézzük az Indianapolis-i road versenyt, ahol már ugye a kupások is nem egy, nem két futamot láttak, per teljesítettek, akkor ott már nem volt meg ez az előnyesén Van Gisbergennek, ráadásul a többiek ugye azért megnézegették, hogy mit is csinált az új-zélandi fiú velük Chicagóban. És innentől én nem látom Shane Van Gisbergent ródon a mezőny fölé emelkedni, sem az Xfinity-ben, sem pedig a kupasorozatban. Azt pedig még szintén hozzá szeretném tenni, hogy amióta a NASCAR Cup Series-be megérkezett ez a NASCAR szemmel nézve töménytelen mennyiségű road pálya egy naptárban, szerintem a mezőny rengeteget fejlődött. Úgy összegészében, mert hogyha megnézzük a pár évvel ezelőtti kupás road futamokat, ami ugye Watkins Glenből és Sonomából állt, akkor nagyjából el lehetett mondani, hogyha mondjuk a legjobbak között tudtuk emlegetni például Chase Elliottot. És teljesen bele tud szürkülni már ebbe a mezőnybe is Chase Elliott egy road versenyen, és kiderült, hogy William Byron tud roadon versenyezni. Ez most már kiderült. Kotán már nem egyszer bizonyított. Ott van Tyler Reddick, akit ugye láthattunk fantasztikusan menni Road Amerikán, láthattunk már Kótán is fantasztikusan menni. Megjött Ty Gibbs, akiről ma már beszéltünk, szintén nem kis road menőről beszélünk, és ebben a mezőnyben a régi 1-2-3 idézőjeles road menő mellé megérkezett 8-10 másik, és ebből a mezőnyből szerintem egyáltalán nem magaslik ki Shane Van Gisbergen semmilyen szinten. Talán az, hogyha egy új pályára mennénk, akkor abból tudna megint előnyt kovácsolni. Egy fantasztikusan tehetséges versenyzőről van szó, de nem gondolnám, hogy a mezőny fölött állna, és azt gondolom, hogy Kyle Larson végtelenül kedves, talán már túl kedves volt ebben az interjújában.
Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, ahogyan összegezted a dolgokat. Én azt hiszem, hogy AJ Allmendinger és Shane Van Gisbergen ketten masszívan kiemelkednek az Xfinity mezőnyéből. Hogy kettejük között ki a jobb, azt jelenleg nem lehet megmondani. A tavalyi chicagói utcai versenyt egy anomáliának tekintem. Senkinek nem volt tapasztalata utcai, városi körülmények között hasonló autóval, csak Shane Van Gisbergennek. Eleve városi pályán talán AJ Allmendinger meg Michael McDowell ment ebből a mezőnyből, és nem nagyon rémlik, hogy bárki más ment volna. Az autó az a hetedik generációs kupaautó sokkal jobban hasonlít a supercarsos kocsira, mint egy Xfinity-s technika. Tehát az nagyon hazai pálya volt Shane Van Gisbergennek, bármilyen fura ezt kimondani. Ezt leszámítva, én azt gondolom, hogy AJ Allmendingerrel ketten kiemelkednek az Xfinity mezőnyből, és helyenként kiemelkednek a kupa mezőnyből is az épített pályás versenyzés terén, de azt nem látom, hogy a mezőnyből ne emelkedne ki Shane Van Gisbergen.
Akkor azt szeretném tőled megkérdezni, Zoli, és most meg lesz a harc, itt a harc, hogy akkor Austin Hill hogy a fügyfenébe keveredett háromszor is előre a mezőny végéről, és szorongatta meg őket tempóból a futam végén, hogyha ez a két ember ennyire nagyon kiemelkedik ebből a mezőnyből.
Austin Hill egy kiváló road versenyző, ezt nem tagadom, viszont annyira üzenbiztosan, hosszú-hosszú évekre visszatekintve konstans futamgyőzelmeket szállítani, mint ahogyan AJ Allmendinger szállítja a futamgyőzelmeket a roadpályákról, az, ahogyan körhátrányból sem tudod leírni, lásd például Portland egy évvel ezelőtt, szóval nálam nem lehet egy lapon említeni senkit AJ Allmendingerrel az Xfinity-s kompániából, kivéve Shane Van Gisbergent, aki megérkezett, és Jottányit nem marad el ugyanazzal a technikával a saját csapattársától. Mi ez, ha nem annak a tökéletes tanúbizonysága, hogy Shane Van Gisbergen tényleg az egyik legtehetségesebb versenyző, aki valaha NASCAR-ozásra adta a fejét?
Most én azt érzem, hogy kicsit elcsúsztunk, tehát ezt tudjuk vizsgálni Xfinity szempontból, tudjuk vizsgálni kupás szempontból. Én ugye először a hosszú mondandómat főleg a kupás mezőnyre vetítettem, szerintem onnan egyikőjük sem emelkedik már ki. Ha így lenne, akkor dominálnák ezeket a versenyeket, ezeket már nagyon régóta nem
lehet. De figyelj, a Colleague Racingnek a Cup programja minimum 1000 sebből vérzik. Azt ad hozzá.
Én
és
ezt értem.
Azt hiszem, hogy elsősorban Chris Rice-nak, meg Matt Colleague-nak a, nagyon csúnyán fogalmazok, de nem jut eszembe finomabb, szegénységi bizonyítványa, hogy AJ Allmendinger, meg Shane Van Gisbergen, jó, Daniel Hemricket nem emlegetem, a Kotára olyan technikát kapott, amivel nem tudtak még a legjobb öt környékére se odaérni. AJ Allmendinger valahogy kirántotta a futamát az utolsó szakaszra egy olyan tisztességesre. Shane Van Gisbergen alatt a váltó adta meg magát, de addig se volt, még a top 10-ben sem nagyon, olyan 11-13. Helyeken rémlik nekem, de nem gondolnám, hogy hirtelen AJ Allmendinger és Shane Van Gisbergen beleszürkült volna egy olyan kupamezőnybe, ahol nincsenek feltétlen olyan nagyon nagy frekvenciában jelen a roadpályás évtizedes múlttal rendelkező sztárok. Mert ovál pályás sztárok vannak jelen, akik bitangul megtanultak road versenyezni. De ez nem helyettesít mondjuk 2-3 évtized road versenyző DNS-t, ami megvan Allmendingerben és megvan Shane Van Gisbergenben, mindezt interdisziplinárisan mindenféle különböző versenyautókkal.
Én azt gondolom pedig, hogy ők nem fognak kiemelkedni már ebből a kupás mezőnyből. Biztos Kóliggal lesznek jobban sikerült versenyeik, de igen, Kóliggal biztos nem. De szerintem amúgy sem feltétlenül. Tehát én megmondom, hogy
ebben
én
elájultam.
Igen, végre, milyen régen vitatkoztunk mi. Tehát én elájultam William Byron teljesítményétől, megmondom őszintén, ez a győzelme, ez fantasztikus volt. És azt gondolom, hogy rengeteg kupás megtanult ródozni, és egyre inkább meg fognak tanulni ródozni, hogyha ennyi ilyen jellegű pálya lesz a versenynaptárban, és az AJ Allmendingereknek és a Shane Van Gisbergeneknek hétről hétre, hónapról hónapra nehezebb dolguk lesz, hogyha ezeknek a srácoknak mind-mind ilyen szintű, vagy ilyen mértékkel emelkedik a tapasztalat a ródpályákról. Nem hiszem, hogy a jövőben arról fogunk beszélni, hogy egy road versenyt majd Fangisbergen és AJ Allmendinger fog eldönteni, és ugyanezt látom az Xfinity-ben is. Tehát azért Austin Hill teljesítményét én mindenképpen kiemelném, Kyle Larson fantasztikus technikát, vagy taktikát húzott, és ne felejtsünk el egy Sam Mayert sem, aki amúgy tud roadon versenyezni, bár ez a kotai futam, ez nem igazán állt össze neki, de azért az Xfinity-ben is, ahogy egyre több az ilyen pálya, ott is bizony-bizony bukkannak elő azok a versenyzők, akik tudnak roadon versenyezni, és ha ezt így folytatjuk, akkor egyre inkább fognak tudni roadon versenyezni, úgyhogy én nem tudok ezzel jönni, amit Kyle Larson mondott, sajnálom. Volt egy ilyen is, nem? Legalább. Nem értünk mindenben egyet. Ez nem a mindenben egyetértés podcastje, de ha már Kotánál járunk, és akkor ezt a Fangisbergen Hill dolgot, ezt gyorsan elengedtük, hogy ezt nem kell büntetni, akkor azért itt még egy nagyon hangos topikunk van, méghozzá pályalimitek. Hogy néz az ki, hogy a teljes NASCAR mezőny túlmegy a vonalon, hogy le vagyunk betonozva a falig. Ezzel kapcsolatban, ha jól emlékszem, volt valami kis nyilatkozat is.
Hát Kyle Larson nyilatkozta a Cup verseny után, hogy talán a bohóc kifejezést használta, hogy gyakorlatilag végigvagdossák az egész pályát, aztán van három kanyar, ahol meg áthajtásos büntetést kapsz egy picike kihágás miatt, és ez ugye Fangisbergennek is a harmadik helyébe, azt hiszem harmadik lett végül.
Igen, nézzük meg, hol végzett Fangisbergen ez a...
Harmadik helyébe került, úgyhogy...
Viccelek nyilván.
Én azt megértem, hogy ha valaki keresztbe átvágja padlógázzal, akkor persze büntessük meg, hát nyilván előnyt szerzett, de azt, hogy valaki első alkalomra leteszi ennyire, főleg a rajt után, amikor hárman is mehetnek egymás mellett, ennyire leteszi, és ugye a NASCAR megmondta, hogy mi azt nem fogjuk figyelembe venni. Tehát oké, legyen ez a szabály, de akkor az összes kanyarra legyen ez a szabály, tehát ne kezdjük el átvagdosni az összes pálya többi részén a kanyarokat, meg ne kezdjük el kiszélesíteni, hanem legyenek az FIA-s pályahatárok. De az, hogy ilyen nesze semmi fog meg jól alapon, itt nézzük, ott nem nézzük, és ráadásul ilyen szintű büntetést osztogatunk, egyet tudok érteni Larsonnal, és egyébként Elton Sawyer is azt mondta, hogy hát nem tökéletes a megoldás, de rá még vissza fogunk térni sajnos, mert nálam még egy dolog kivérte vele kapcsolatban a biztosítékot, de hogy még egy, tehát hogy jövőre azért fogunk finomítani ezeken a dolgokon.
Ugye alapvetően én úgy tudom, hogy Sawyerék úgy készültek, hogy több kanyarba is kamerát helyeznek majd el, és nem a tavalyi büntetési rendszert alkalmazzák majd. Aztán igazából ez a dolog valahol így elsikkadt, és a végén kijelentették, hogy jó, akkor ezeket a kanyarokat figyeljük nagyon. Nem vagyok benne biztos, hogy jövőre nem készülnek el azokkal a tervekkel, amiket idén szerettek volna bevetni, de nem sikerült. És nekem nagyon élénken él az emlékezetemben Zolinak a két héttel ezelőtti kérdése, amikor itt az iRacing-es futamról volt szó, amikor azt kérdezted, Zoli, kettő kérdésed volt, az egyik, hogy az újra aszfaltozások benne vannak-e. Ez még hagyja, hogy nincs, de kettő, hogy a Forma 1-es pályahatárokat veszi a figyelembe a játék, és amikor azt mondtak, hogy igen, akkor egy ilyen így reagáltál, hát ugye a NASCAR-ban nem ezt láthatjuk. Mennyivel lenne jobb szerintetek a verseny, hogyha be kéne tartani a pályahatárokat?
Még egy dolog, 40 büntetés volt a három verseny között, tehát az Xfinity-ben volt 16, a Track-on 20 és a Cup-ban 4. Egyébként én nekem ezzel nincs bajom, tehát szerintem nem feltétlenül kell betartani a pályahatárokat. Nyilván a Twitteren azért érdekes olvasni, amikor egy-egy Forma 1-es rajongó megérkezik, és belenéz a NASCAR-ba, és hát megkérdőjelezi az egész road versenyzésnek a miértjét a NASCAR-ban azzal, hogy gyakorlatilag még a pályán se tudnak menni, hiszen többet mennek a pályán kívül, mint magán a pályán. De hát nekem igazából csak ezzel van bajom. Tehát döntsük el, hogy ha büntetjük, akkor büntessük mindenhol. Akkor tartassuk be mindenhol ugyanazokat a szabályokat. Ha nem büntetjük, akkor legyen free for all. És nyilván, aki keresztbe átvágja az S-kanyarokat, azt büntessük meg. De aki ennyivel lemegy, azt nem büntessük már meg.
És akkor mi van, hogyha mondjuk te egy track versenyző vagy, az első két kereked lemegy, de a trackot hátulja az ott marad a pályán, viszont a futómű kitörik, és úgy a két kerék.
Marco Andretti-nek a hátsó tengelye levágja a kagyat.
Akkor mi az ítélet? Mert ha nem akkor tudom, is 11-es, akkor én hazamegyek.
Két versenye eltiltás.
Nem tudom, de kíváncsi vagyok Zolinak a véleményére, hogy ő mit gondol a NASCAR-nak erről a szabályozásáról.
Mondjam oda, mert annyira nyújtózott.
Csak legalább itt maradt.
Utána, csak kettő dolog után, már, elszólított a kötelesség, de közben itt voltam. Egy percig csak kibírjátok a hiányomat, szóval két dolog, amiből aztán lehet, hogy három lesz.
Nem szólaltunk, megmondjad. Mondjad nyugodtan.
Szóval, ha már büntetjük, döntsük el, hogy büntetjük-e a pályalevágásokat, vagy éppen hagyjuk őket. Ha büntetjük, akkor mindenhol büntessük, hogyha nem büntetjük, akkor sehol ne büntessük. Ezt nagyon jól elmondtad, Morfi. Annyival kiegészíteném a dolgot, hogyha büntetjük a pálya elhagyásokat, akkor azt ne úgy csináljuk, hogy 3 mm-rel elhagytad a pályát, és már kapod az áthajtásos büntetést. Ez a világ minden részén úgy szokott működni, hogy kapsz egy figyelmeztetést, kapsz egy utolsó figyelmeztetést, és utána büntetnek meg. Nem az, hogy egyszer lecsúsztál a pályáról, kicsit szűkebben vetted a kanyart, és akkor nagyon bután néz ki az, amikor elmennek a versenyzők 70 méterre az ideális ív mellett, vagy a pálya vonala mellett, és ott jelölik ki maguknak az ideális ívet az utolsó előtti kanyart megelőző egyenes szakaszon. Borzasztóan hülyén néz ki a dolog, szerintem legalábbis. A pálya megengedi, a NASCAR szabályai megengedik, akkor azt miért nem engedik meg a NASCAR szabályai, hogy az S kanyarokban négy kerékkel leted magad a rázókövön kívülre? Tehát egy kicsit ez így nekem eléggé fura történet. Kettő lett belőle igazából, a harmadikat azt nem mondom.
Én megmondom őszintén, hogy én nagyon mélyen egyet tudok érteni veled, Moda, és szerintem nagyon jól megfogalmaztad. Ne csináld, mert viszont szokott jelenni.
Hát szökő évente egyszer.
Én viszont azzal a részével nem értek egyet, hogy miért az S-kanyarokat emeljük ki, és külön kezeljük. Szerintem azért, mert a 8-as kanyarnak a példája mutatja, hogy mi történik akkor, hogyha ilyen típusú kanyarokban nincsen pálya limit. Akkor négy kerékkel elhagyják az aszfaltot, áthajtanak a füvön, ott kádakat képeznek, és állandóan felszórják a homokot az aszfaltra. Hogyha a 3-astól 6-osig terjedő csiki-csuki S-kanyaros részben nem lennének a pályahatárok, akkor mindenki egyenesen átvágná ezeket a kanyarokat, mert ezekkel az autókkal, ezekkel a felfüggesztésekkel ezt meg lehet csinálni, ez nem formaautózás. Úgyhogy szerintem oda kellenek a pályahatárok, de én a kota tagadók körébe tartozom, tehát hogy
semmi nem létezik szerinted?
Igen, tehát semmi keresnivalója nincsen a NASCAR Cup Series-nek, meg egyáltalán a NASCAR-nak a kotán, és akkor nem lenne ilyen probléma.
Vagy semmilyen autósport a szakágnak, ezt tegyük hozzá.
Amíg parlagon hever, és mi a kotára látogatunk, addig ez egy vállalhatatlan kezdeményezés, legalábbis számomra. Én azzal tudok egyetérteni, amit Dale Earnhardt Jr. val, hogy menni kell North Wilkesboro-ba, vagy akárhová máshová, de Austin, Texasnak nem hiszem, hogy helye lenne a naptárban. Kaptunk belőle 3 évet, bizonyíthatott ez a pálya esőben, bizonyíthatott ez a pálya szárazon, bizonyíthatott a régi kocsival, bizonyíthatott az új kocsival. Igazából én nem láttam olyan forradalmi versenyzést, ami a következő évekre is bent tartaná a naptárban a kotát. Olyan pályát szeretnék, hogyha már épített pályát akarnak a naptár ezen helyére tenni, olyan pályát szeretnék, ahol a pálya bünteti a hibákat, ahol a pálya bünteti a levágásokat, lecsúszásokat, nem pedig művi úton kívülről beleavatkozunk. Utolsó gondolatom a témában. Érdekes módon a Charlotte Roválon, ami a NASCAR-nak a saját tulajdonát képezi, ott fel tudnak festeni egy olyan részt a pályára, nem is egyet, hanem kettőt, ahol le lehet tölteni a büntetést, a büntetés pedig valahol arányban áll az elkövetett vétséggel, hogyha levágod a kanyart, négy kerékkel elhagyod, akkor fogod magad, állóra fékezed a kocsit, és mész tovább. Ennyi volt a büntetés, körülbelül 8-10 másodpercet jelent. Szerintem ez egy sokkal korrektebb dolog, mint tönkretenni valakinek a futamát azzal, hogy a harmadik helyről a 29-re zúg vissza, meg gyakorlatilag kap egy félkör hátrányt, amit sárgazászló nélkül, nem volt sárgazászló a futamon, tegyem gyorsan hozzá, sárgazászló nélkül nem lehet ledolgozni. Szóval ez nekem egyáltalán nem tetszik ebben az egészben, és én kotatagadó maradok, már úgy tűnik.
Erre fognak jönni, most csak erre fognak jönni a kotatagadó tagadók, és a kotatagadók tagadók. Csak mondom, hogy ez innentől
vége. Az utóbbiakat nagyon szeretném megismerni.
Szerintem egyébként, hogyha itt végigmegyünk, és tartunk egy gyors közvéleménykutatást, és nem is kell tartani, mert szerintem mindenki a kotatagadók klubjába tartozik ebből a podcastból, de hát... Nagyon kíváncsi lennék, hogy találunk-e olyan embert, aki a kotatagadók tagadók klubjába, igen, én is, hogy...
De várjál, mert a kotatagadók tagadók klubja azokat az embereket tagadják, azoknak a létezését tagadják, akik tagadják a kotának a létezését.
Így van.
De én itt vagyok.
Akkor ez nem fog
biztos,
működni.
Biztos.
Véletlen lenne?
Nagyon jó minőségű AI-ok vannak már.
Bizony. Sajnos. És olyan fura is a kameraképed amúgy.
Az a baj ezzel, srácok, hogy nem tudom tagadni a kotát, mert annyira bűrosz az a pálya, hogy nem lehetne észrevenni. Tehát évről évre annyi autóversenyt láttunk azon a helyszínen, hogy nem lehet letagadni a jelenlétét, mert eléggé nagy problémát jelent az autósport világban. Zoli, a gondolataidra kettő dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogyha meg akarjuk akadályozni ezeket a zsívánságokat, akkor rakjunk, mert van rá lehetőség, fizikai pályahatárokat arra a részre, és akkor nézzük meg, hogy le tudják-e vágni adott esetben az acélkorlátot a versenyzők. Nem egy nagy művészet oda rakni nyilván, lehet vitatkozni arról, hogy a biztonsági dolgok azok... mennyire jönnének össze, vagy mondjuk gumibálákat, vagy bármit.
Vasszögeket dobáljunk le a kanyarba.
Igen, ezt a rendőrségi tüskés szőnyeget, ami...
De ez nem hülyeség. De ez hülyeség.
Az autós üldözéseknek szoktak véget venni, tudod ez?
Szerintem, amiről most te beszélsz, azt úgy hívják, hogy Mario Kart egyébként.
Amúgy ez egy jó cucc.
Banánt ledobunk a pálya közepére.
Igen.
Bocsánat, csak a másik, mondjad, ha fontos,
három,
akkor mondj.
Semmi, három.
Három? Mi a három?
Megvan a harmadik neked, ami előbb nem volt, meg most megvan, igen.
Oké, szóval a második, hogy ha már ezt mondtad, hogy van például a Charlotte-i rovállon egy olyan dolog. Poszkó zsiványkodik, nem lehet tőle rendes műsort csinálni. Nem jövök legközelebb, nem jövök. Örülhettek. Szóval, ha már mondtad, hogy a Charlotte rovállon van egy olyan rész kialakítva, ahol megállhat a versenyző a pályalevágást követően, és utána továbbhajtva minden rendben van, szerintem a legigazságosabb módszer az az ilyen pályalevágásokra, amit a MotoGP csinál, hogy van egy ilyen kis extra külső sáv, egy hosszú kör, és kapsz egy hosszú körös büntetést, azon elmész, pont elveszted azt az 1-2 másodpercet, amit nyertél vele, sőt, hát értelemszerűen még többet is, mert nem nyersz egy ilyen kis apró lecsipkedéssel 2-3 másodpercet, és mehetsz tovább. Tehát vagy ez a megoldás, vagy ez akkor menjünk ki hosszú körre, mert nyilvánvalóan kotán azért eléggé nehezen lehetne megoldani azt, hogy a S-kanyarok közepén megállsz, és akkor mész tovább, kicsit balesetveszélyes lenne, de hát ki lehet találni értelmesebb dolgokat annál, mint hogy 1 milliméter levágás miatt hosszú az áthajtásost.
Az a baj, én azt hallottam valakitől, hogy amíg a Charlotte rovállon semmi gond nincsen abból, hogy felfesti a NASCAR a maga kis büntető zónáit, addig, mivel Kota nem a NASCAR tulajdona, ezért ott nem engedték nekik, hogy kialakítsanak egy ilyen részt, nem nyúlhatnak hozzá, nem változtathatják meg, mert oda a NASCAR vendégségbe jár és bérlő.
Hát krétával fessenek fel valamit, könyörgök, aztán meg lemossák a verseny végé. Hát tök mindegy, ott van egy rohadt, bocsánat. Egy betonplac.
Mielőtt fel volt festve, azelőtt manuálisan is meg tudták oldani, tehát, és egyébként Indianapolisban is meg tudják oldani, még a ródon meg tudták oldani, hogy meg kell állni, ki van jelölve egy bizonyos rész. Tehát nem kell szájba rágni és fölfesteni egy részt, hanem meg kell mondani a versenyzőknek, hogy mit tudom, legközebb körbeérsz, leérsz erre a szakaszra, akkor állják. Tehát, hogy és igen, a MotoGP is jár a kotára, ők fölfesthetik ezeket a nem is tudom, hogy hívják őket, ezeket a büntetőköröket a pályára, tehát akkor itt hol van az összefüggés?
Én tudom a megoldást, én a saját magam tapasztalataiból indulok ki, én nem járok oda vendégségbe, ahol nem látnak szívesen. Tak, ott a kikerült a naptárból, kész!
De várjál, akkor csak... szívesen látják a NASCAR-t, ez a problémája mindennek, hogy a NASCAR-t szívesen látja a kota. Ha nem csak látnák őket szívesen, akkor mehetnénk Road Amerikára.
Csak a NASCAR az lehet, hogy most ezt itt kitalált, tehát én simán kinézem, hogy utólag azt mondták, hogy ja, hát egyébként azért nem festjük föl, meg azért nem ez volt, mert hogy. De egyébként tényleg az, amit ti is mondtok, az a borzalmas az egészben, hogy az Austin-i verseny összességében én azt olvastam, most az idei szezon nem tudom, de tavaly biztosan így volt, sokkal népszerűbb, mint a texasi ovál verseny. Tehát valószínűleg sokkal jobb a promótere az Austin-i
texasi ovál verseny, Jézus!
Sőt, a tavalyi Kentucky futamnál sokkal többen nézték idén.
Na jó, de a kotán se látunk mindig jó versenyt, és mégis a promóter meg tudja oldani, hogy visszahozza a nézőket.
Nem látunk mindig jó versenyt.
Soha.
Nagyon diplomatikusan fogalmaztál.
Egyébként ezzel, hogy azt állítod, hogy a NASCAR ezt kitalált, ez olyan, mintha már a vendégséges példát nézzük, hogy a NASCAR nem kapta meg a Goodbye Barack pálinkát, és ezt utólag mondja el, hogy amúgy, amikor jöttem, ki se állítottak meg az ajtóba, hogy még ezt a kis barackot. Te most ezt mondtad. Na jó,
de most menjünk tovább. A helyzet, hogy választhatok a texasi oválpálya meg a kota között, és harmadik nincs.
Én már mondtam, építsük meg azt, amit pletykáltak, a jó három mérföldes Super Speedway Texasba.
Az még jó lenne. Jöhet
a következő téma.
Köszönöm! Fél óráig nem tudlak titeket tovább rúgni a következő témára.
Bocs, te jöttél ide!
Te jöttél vendégségbe!
Jó, Richmondban volt a következő hétvége, az Xfinity Chandler Smith nyerte a kupás versenyt, pedig Denny Hamlin, és hát miről is beszélhetnénk másról, mint hogy Hamlin kiugrott-e az utolsó rajtnál, vagy nem ugrott ki, minden más majd ezután, mert jelenleg ez tartja lázba a világot, és ha jól tudom, Zoli, akkor te itt a magyar NASCAR rajongók között is tartottál egy szavazást ennek kapcsán, és majd szeretném, hogyha erről is beszámolnál. Ti személy szerint hogy látja, kiugrott Hamlin, nem ugrott-e ki Hamlin, ha kiugrott, arra milyen bizonyítékok vannak, és miért hozhatott a NASCAR olyan döntést, hogy nem szól bele a végeredménybe. Parancsoljatok.
És ezt én mondjam? Jó, akkor mondom én.
Legyél tehát bátor, Zoli.
Ne voltál megszólítva.
Kezdjük a tényekkel. Denny Hamlin kiugrott. Aki ezt vitatja, aki a kiugrás tagadó, az téved. Tehát az a lapos föld.
Van a kota tagadók csoportja, és van a Denny Hamlin kiugrók tagadók csoportja.
Ez egy erős alumínium csákos.
Tehát nem az a kérdés szerintem, már régóta nem az a kérdés, hogy kiugrott-e Denny Hamlin, mert erre a kérdésre a válasz az, hogy igen, kiugrott. Az a kérdés, hogy a NASCAR dönthetette volna úgy, hogy elveszik tőle a futamgyőzelmet. Ez az igazi kérdés szerintem. Erről megkérdeztük a magyar NASCAR fanok csoportnak a tagjait a Facebookon és a Twitter népét is, és a Twitteren született szerintem olyan eredmény, ami reprezentatív, még annak ellenére is, hogy ott kevesebben voksoltak, ugyanis ott a szavazatok 40%-a érkezett be arra, hogy el kellett volna venni a futamgyőzelmet, 34,3% mondta azt, hogy így volt jó, ahogy volt, és Hamlin futamgyőzelmét helyben kell hagyni, 25,7% pedig azt mondta, hogy nem tudja eldönteni. Én is ez utóbbi kategóriába tartozom, de majd megpróbáltok meggyőzni a saját igazatokról, mert úgy tudom, hogy ti állást foglaltatok a kérdésben. A Facebook csoportban egészen meglepő fordulat történt, ugyanis ott Bíró Lászlónak köszönhetően a szavazást nagyban torzító körülményként egy negyedik választási lehetőség is beugrott, amit nem tudok értelmezni, de megszületett. Itt emiatt ez a negyedik opció került többségbe, a NASCAR-nak meg kellett volna nézni az adatokat és dönteni. De rendben, csak nem ez volt a kérdés. Persze, meg kellett volna nézni az adatokat, abból azt látta volna, hogy Denny Hamlin kiugrott, és akkor megint visszakanyarodtunk a KIH-hoz, hogy és akkor hogy dönt? Tehát Denny Hamlin kiugrott, ezt tudjuk. El lehet-e venni egy futamgyőzelmet ilyen helyzetben, amikor, nem tudom, egy fél éve büntettek bárkit újraindítás miatt? Van egy eltűrt gyakorlata a NASCAR-nak, ami hosszú-hosszú évekre visszatekint, van egy versenyzői etikett, ami azt mondja, hogy rendben volt, amit Hamlin csinált. Kérdezzetek meg Truexen kívül bárkit azon a futamon, a Keselowskikat, a jóisten tudja kicsodákat, ott van fent, meg lehet nézni Bob Pakresnek a Twitterén, hogy 4-5-6-8 versenyzőt szólaltattak meg, és senki nem mondta azt, hogy el kéne venni Hamlintől a futamgyőzelmet, sőt, legtöbben azt mondták, hogy igen, Hamlin azt tette, amit tennie kellett ebben a szituációban. Nézzétek meg Todd Gordonnak, Steve Letartnak a véleményét, irányadó, meghatározó szakíróknak az írásait, senki nem mondja azt, hogy Denny Hamlintől el kellett volna venni a futamgyőzelmet. Magyarországon mégis az van masszív többségben, én legalábbis erre következtetek ebből, hogy igen, el kellett volna venni a futamgyőzelmet Hamlintől.
Én hadd kérdezzem meg, hogy az újraindítási zóna az mire van? Induljunk innen, mert szerintem az a szabály, hogy a versenyek újraindítását az érről induló az újraindítási zónában kezdheti meg. Tehát ott gyorsíthat fel. Denny Hamlin ott gyorsított föl? Nem. Miről beszélünk? Tehát szerintem az a rossz gyakorlat, amikor valaki nem szabályosan rajtoltatja újra a mezőnyt, és erre a NASCAR nem reagál. Ez minden egyes esetben a verseny első szakaszában, a középsőben és a végében is egy rossz gyakorlat. Nem csak itt, hanem máshol is. Szerintem a NASCAR felé érkező kritikák nagy része arról szól, hogy a NASCAR ilyen esetekben nem dönt konzisztensen. Ez talán nem vita téma köztünk. Mert hol így dönt, hol úgy dönt, innentől a verseny végeredménye szubjektív. Tehát, hogy most éppen úgy keltünk föl, hogy most ezt elfogadjuk, éppen úgy keltünk föl, hogy nem fogadjuk el.
Én azt gondolom, emlékszem, hogy ilyen helyzetben valaha is büntették volna az elsőt. Nagyon sokszor kiugrottak.
Soha nem büntettek?
Nekem ez nem rémlik különösebben.
Nekem rémlik, hogy vizsgáltak rajtot és büntettek. Legutóbb talán az Xfinity-ből tudnék példát hozni. Segítsetek, ki Colcaster csapattársa? Riley Hurst. Riley Hurst-ot most büntették 2-3 hete. Ugyanezért. Kiugrott a rajtnál egész egyszerűen. Nem az első helyről, a második helyről. Mi a különbség?
Az a különbség, hogy Denny Hamlin, amit csinált, azt egy olyan helyzetben csinálta, ahogyha megnézitek, akkor a második sorban Logano és Larson közelednek hozzá, rágyorsulnak Denny Hamlinre, Martin Truex szintén, elindul Martin Truex a B-oszloptól, aztán megérkezik az A-oszlophoz, az autójának az eleje. Így érkeznek meg Denny Hamlinék a restart zónához, hogy mindenki más gyorsul rá. És az első helyezett...
De bocsánat, van egy tűrészzóna, amit kihasználhatnak a mellette lévő és mögötte lévő versenyzők. Ez Denny Hamlin is ugyanúgy kihasználhatja, tehát értem, hogy elkezdenek rágyorsulni, de 25 ezerre más esetet láttunk, amikor elkezdenek rágyorsulni, és nem indult el előbb az adott versenyző. Tehát ha meg Martin Truex, Kyle Larson, Joey Logano átlépi azt a bizonyos tűrés határt, mert erre de is nincs látunk.
Ilyen. De nincs ilyen tűrés határ, ember. Hát,
tartani kell a másikhoz képest a távolságot. Tehát, hogyha nem... hány ilyen büntetést láttunk, hogy egy autónál többet hagyott? Tehát, hogyha Kyle Larson úgy gyorsít rá, hogy egy autónál többet hagy, és tényleg látszólag úgy rá tud gyorsítani, akkor Larson büntessék meg. De akkor Hamlint is meg kell büntetni, hogy korábban indult.
De érted, hogy nem büntet a NASCAR senkit sem. Ez a gyakorlat 10 éve mióta vannak ezek az újraindítási zónák, vagy valami hasonló. Nézzétek meg, itt van például, és utána ígérem, befogom, csak én nem tudok állást foglalni a kérdésben, azért kérem a segítségeteket, és itt van, nem akartam nektek hazudni, azt hiszem Jonathan Fieldnek volt egy ilyen tweetje, ő elemezte a sebességeket, hogy ki hány mérföld per órás sebességgel érkezett meg a top 4 tagjai közül az újraindítási zóna előtti méterekre. És az jött ki, hogy Denny Hamlinnél átlagosan a mögötte haladók, nem vagyok benne biztos, hogy csak az első két sort vette, lehet, hogy az első 5 sort, a mögötte haladók 4,5%-kal gyorsabban mentek, vagy 4,5 mérföld per órával, mindjárt megkeresem, gyorsabban mentek, mint Hamlin. Oké? Okay? Hogyha ezt elfogadjuk, hogy Hamlinnek nem lett volna szabad korábban gyorsulnia, akkor azt is el kell fogadni, hogy Danny Hamlin és a mindenkori éllovas, mert ez most nem személyekről szól, tudomásul kell, hogy vegye, hogy neki a következő fékpedál nyomásig van 4 mérföld per óra sebesség hátránya. Ugyanolyanak az autók, ugyanolyanak a motorok, ugyanolyanak a sebességváltó fokozatok, és hátrányba kerül.
Nem értek egyet, tudod miért nem? Mert annál királyabb dolog szerintem nem történhet éllovas versenyzővel, mint hogy rágyorsítanak a többiek. Mert akkor egész egyszerűen az újraindítási zóna végéig el kell húznod egy viszonylag alacsony tempót, mindenkinek le kell szállni a gázpedálról, adott esetben még a féket is megnyomni, mert te vagy az első, te vagy a király, te rajtoltatsz, és az újraindítási zóna utolsó centiméterén, amikor már mindenki kiesett a ritmusból, aki mindenki elvesztette azt az előnyét, hogy rágyorsított, akkor nyomsz egy olyan kövér gázt, hogy senki lesz fogja tudni reagálni, és ezt kellett volna csinálni a Danny Hamlinnek, és szerintem nem jó gyakorlat az, amit a NASCAR csinál, hogy ki van jelölve a Geico Restart Zone, van ennek egy kezdővonala, meg egy befejezővonala, és ezt az egyszerű szabályt nem bírjuk betartani. Ez szerencsére nem 10 centis a két vonal közti távolság, és ebben pont van a versenyzőnek annyi lehetőség, hogy ha azt érzi, hogy ráestek, akkor egy picit tartja a tempót, még nagyon picit megfogja a mezőt, és amikor már azt látja, hogy kiestek a lendületből, akkor elrajtol. Ez az újraindítási zóna erre szerintem tökéletesen alkalmas, és nem csak itt, hanem majdnem az összes pályán tökéletesen alkalmas. Erre a taktikára szerintem ez Danny Hamlin egy picit elkapkodta, értek mindent, amit mondasz, viszont nem értek egyet a NASCAR-nak az inkonzisztens döntéseivel, ezeket a rajtokat büntetni kéne, nem csak most, hanem mindig és mindenkor, az elmúlt 10 évben is, nyilván azt már nem lehet visszacsinálni. Azt értem, amit mondasz, hogy ez eddig is így volt, és igazából csak ezt az összevisszaságot tartotta meg a NASCAR, most éppen nem, aztán nagyon ritkán, meg éppen igen, de szerintem nincs nagyon szabályozva a széria, ha valamit viszont nagyon komolyan néznék és büntetnék, az pont az újra rajtok. Ebben szerintem szigorúbbnak kéne lennie általánosságban a NASCAR-nak, és nem csak erre az esetre vonatkozó, hanem bocsánat, minden esetben.
Bocsánat, csak egy mondat, a korrektség kedvéért megkerestem, úgy szól a pontos adat, hogy az átlagos sebesség különbség Danny Hamlinhez képest a mögötte jövő 9 versenyzőnek 4,6 mérföld per óra volt abban a pillanatban, amikor Danny Hamlin megtaposta a gázpedált. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a Danny Hamlin mögött jövő versenyző, 9 versenyző átlagosan 10%-kal volt gyorsabb Danny Hamlinnél akkor, amikor Hamlin gázt adott.
Na jó, Zoli, mi történik, ha nem lép rá Danny Hamlin
így
a
van,
gázra?
Így van, akkor vissza kell lassítania mindenkinek, és azt az ütemet kell kihasználni a Danny Hamlinnek, és abban a pillanatban, mint a rakéta kell kilőnie, mert a többieknek sem végtelen ez a sáv, tudják, hol a restart zone vége. Ha tartják ezt a plusz tempót, amit te mondasz, szerintem, akkor előbb-utóbb neki mennének Danny Hamlinnek, és a mellette lévő Martin Truex Jr.-nak. Ezt nyilván nem tehetik meg, tehát de vissza kell fékezni.
De mi van, ha a mögötte jövő gyorshajtók úgy időzítenek, hogy még ha Danny Hamlin kivár a restart zóna végéig, amikor legkésőbb neki el kell indulnia, mert ha addig nem indul el, akkor már szabad a gazda. Szóval úgy esnek rá Danny Hamlinre, hogy pont a restart zóna végén érjék utol a hátsó lökhárítóját.
De ez ennek ez
akkor
a szépsége.
Zenik, akkor ez az újra rajt tökéletes
ennek,
azok,
ennek ez a szépsége, hogy nem, tehát hogy pont olyan hosszú az újraindítási zóna, hogy sosem fogod tudni megmondani 100%-osan, hogy mikor fog az első. Tehát időzíteni nem fogsz tudni tökéletesen. Nem véletlenül egy csomószor látjuk,
akkor
hogy
meg tök király vagy.
Igen. És nem? Ráadásul ugye a célvonalig nem ugorhatsz ki a sorodból, tehát nem csinálta volna meg azt Kyle Larson, hogy hirtelen beugrik Danny Hamlin mellé, és azonnal megkezdi az előzést, mert a célvonalig nem nyithat új sort. Tehát ez ilyen, kicsit próbáljuk menteni a menthetőt Danny Hamlinnel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy igen, nem bünteti a NASCAR ezeket, de ennyire kiugró esetre én, srácok, javítsatok ki, ha tévedek, nem.
Nézd meg a 2017-es Richmondi futam végét, Kyle Larson ugyanezt csinálja, de centire, Martin Truex rovására, ugyanígy, senki nem beszélt róla. Nézd
meg. Szerintem ez az ügy, ez, ez az ügy, ez részben azért van felfújva, mert Danny Hamlin a főszereplője, és ő nagyon
egy sok... Egyrészt meg, hogy Truex nem... panaszkodott.
Igen, igen. De én azt mondom, hogy ettől, tehát itt most két topikot nyitottunk meg. Ezt az elmúlt évek alapján büntetnie kellett volna a NASCAR-nak. Erre a válaszom a nem. Ezt amúgy egyébként a gyakorlatot figyelembe nem véve büntetnie kéne a NASCAR-nak. Igen. Most is, az elmúlt 10 évben, és meg a következő 10-ben is kellett volna.
És szerintem. Akkor Boszkó, szerinted ezt most kellett volna elkezdeni, amikor Danny Hamlin keresztezi
a
kockázzászló győzelmet? Mert itt ugye a kérdés ez, hogy el kellene, hogy vegye a NASCAR a győzelmet Danny Hamlintől.
Ezt nem tudom megmondani, ezt a negyedik opciónak beírnám én is. Ezt erre választnám, tudom.
Srácok, nagyon egyszerű a helyzet. Hogyha van egy bizonyos szabály lefektetve, ami kimondja, hogy akkor kezdhet el az éllovas versenyző gyorsítani, amikor beér az újraindítási zónába, és addig meg kell kezdeni a gyorsítást, amíg ki nem lép az újraindítási zónából. Eddig tart a védelme az első versenyzőnek. Mondtátok nagyon jól ezt a rágyorsításos történetet, hogy a mögötte jövő versenyzők gyorsabbak voltak nála. Kettő szituáció van, az egyiket Boszkó mondta el, hogyha gyorsít az újraindítási zóna előtt a mögötte levő mezőny Larsonostól mindenkistől. Az újraindítási zónáig végigviszi Danny Hamlin a manőverét, és végig tartja az újraindítási sebességet, vagy a pace car sebességet, utol fogják őt érni, és abban a pillanatban, hogy utol érte őt a mezőny, elkezd rágyorsítani, megtörte a lendületet. Hogyha arra játszanak a mögötte levők, hogy később kezdik el ezt a gyorsítós mókát, abban a pillanatban, hogy ezt érzékeli Danny Hamlin, rálép a gázra, megvan oldva a történet. Tehát az elején is védve van az újraindítási zónának, a végén is védve van az újraindítási zónának. Itt nincs kérdés, itt az éllovas minden esetben védve van, ő diktálja a tempót, ő dönti el, hogy mi történjen. Az a legjobb dolog, hogyha elkezd mögötte harmonikázni a mezőny, mert akkor egyszerű dolga van, akkor lebuktatták a mögötte levők magukat, hogy mi lesz a taktika, mi fog történni. Az, hogy a NASCAR-nak, azon szerintem nincs vita, hogy kiugrott Danny Hamlin. Tehát az teljesen egyértelmű, ezt a NASCAR-nál is elismerték, hogy Danny Hamlin kiugrott, elrontotta a rajtot. Az, hogy ezt büntetni kell-e, arról lehet vita. A szabályzat kimondja, hogy amit az előbb mondtam, az újraindítási zóna mire való. Hogyha ezt kimondja a szabályzat, akkor büntessünk. Ugyanúgy büntessünk, ahogy a Kotán kimondta azt a szabályzat, hogy nem hagyhatod el a pályavonalát az S-kanyarokban, mert azért áthajtásos büntetés jár, kiosztották az áthajtásos büntetéseket, akkor ne védekezzünk azzal, hogy ha mondjuk 50-100-150 körrel a verseny vége előtt lett volna ez a helyzet, akkor ezért büntetés járhatott volna, meg más lett volna a hívás, mint a 2 körrel a verseny vége előtt az utolsó pillanatokban. Hány olyan alkalmat láttunk már, legutóbb talán a 2022-es pokonói verseny jut eszembe, amikor nem volt a crash a verseny után kizárni az első két helyezett versenyzőt, és bevállalták azt, igaz, akkor technikai szabálytalanság volt, bevállalta azt a NASCAR, hogy ne az legyen a verseny végeredménye, amit a helyszínen a nézők a kockázászló meglengetésének pillanatában láttak, hanem egy szabálytalanság miatt tök mindegy, hogy milyen szabálytalanság történt, megváltoztassák
azért nem
a verseny végeredményét. De tök mindegy. Tehát ilyen szempontból, Zoli, bocsáss meg, tök mindegy, ha szabálytalanság történt, akkor a szabálytalanság attól függetlenül, hogy ez egy technikai szabálytalanság, hódszabálytalan autóval mentél, vagy éppen 2 másodperccel korábban rajtoltál az utolsó újraindításnál 2 körrel a vége előtt, mint azt a szabályok engedik, tök mindegy, jogosulatlan előnyt szereztél.
Én annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy az első felével kapcsolatban Team Moda vagyok, a másodiknál viszont ugyanazt gondolom, mint amit Zoli most el fog mondani.
Ja, csak annyi, hogy judgment call-ról beszélünk, mérlegelési jog körben hozott döntésről beszélünk. A NASCAR történetében én nem ismerek arra példát, hogy valakitől judgment call-ban elvették volna a futamgyőzelmet. Azt hiszem, hogy az 1950-es vagy 60-as években fordult elő olyan, hogy elvesznek futamgyőzelmet, úgy, mint ahogyan elvettek a Joe Gibbs Racing-esektől 2 évvel ezelőtt Pokonóban futamgyőzelmet, de hát könyörgök, hát 2 illegális ragasztószalagot találtak a fólia alatt. Az nem mérlegelési jogkörben hozott döntés.
Ez miért judgment call? Tehát miért nem tudjuk azt mondani, hogy van egy ablak, amiben megközelítheti az újraindítási zónát az első helyezett versenyző, mondjuk nem tudom, 55 mérföld per óra és 65 mérföld per óra között, és hogyha 78-al érkezik meg az újraindítási zónába, akkor megbüntetjük őt. Tehát ennek miért kell judgment call-nak lennie?
Azért, mert... Tehát ez egy exakt szám. Ott van, hogy mennyivel mész, mennyivel mentél, gyorsultál a zóna előtt, vagy nem gyorsultál. Itt nincs szükség arra, hogy szubjektív dolgok belejátszanak.
Azért judgment call, mert 10 éve a NASCAR mérlegelési jogkörében úgy dönt, hogy ezeket nem szankcionálja, és nem szankcionálja azokat sem, akik a második helytől lefelé 10%-kal gyorsabban mennek, mint Denny Hamlin. Mikor láttatok olyat? Azt is nagyon-nagyon ritkán találkozunk olyan helyzettel, hogy a éppen aktuálisan Larson, Logano, Truex helyzetében lévő versenyzőt, akik gyorsan hajtanak, és így próbálnak előnybe kerülni, megbüntetni a NASCAR. Most Denny Hamlin ügyvédjét játszva. Tehát, hogy ez ellen hogy tudsz védekezni? Lerövidítették tavalyhoz képest a restart zónákat. Nem vált be az 5 futamos tesztperiódus, amikor meg másfélszerezték a restart zóna hosszát. Richmondban eleve ezek az újraindítások, ezek nagyon parázs dolgok, mert az egyetlen komoly előzési lehetőség. Jönnek mögötte 10%-kal gyorsabban, azonos motorcsomaggal, azonos aerocsomaggal, azonos sebváltóval. Hogyan védekezel? Nekem ez nem túl meggyőző, hogy amit Erika Amiróla eljátszott a tejfölösszájú Xfinity mezőnyel egy 15 éves kupamúltal a háta mögött, az működött volna Larsonnal, Truexel meg Logánóval szemben. Azért ők szerintem egy kicsit hamarabb reggeliznek.
De akkor az egész újraindítási zónának semmi értelme nincs. Tehát akkor töröljük el ezt az egész dolgot. Az első helyezett irányítsa a mezőnyt, rajta jön akkor, amikor éppen akar, a pészkár kiállását követően már mehet is, de akkor ennek semmi értelme, hogyha hozunk egy olyan szabályt, hogy van egy újraindítási zóna, és aztán nem tartjuk be az erre vonatkozó szabályokat, vagy mondjuk csak akkor, amikor éppen a kedvünk tartja, vagy azt mondjuk, hogyha ez a verseny közepén történik, akkor az más megítélés alá esik. De akkor tartsuk be a saját szabályunkat. Ugyanúgy, mint ahogy betartják a technikai szabályokat, hogyha nyomtatsz egy olyan 3D nyomtatott alkatrészt, ami 1 milliméterrel eltér, vagy éppen máshogy néz ki, akkor megkapod azt a borzasztó súlyos büntetést, hogyha ilyen hálós kesztyűt húzol föl, akkor szintén megkapod a súlyos büntetést, de hogyha kiugrasz az újraindításnál, az teljesen rendben van. Hát mi gátolja meg a versenyzőket, hogy ne ugorjanak ki? Vagy mi az a tűrés határa, amikor a Denny Hamlin féle kiugrást, hogy bárki általi utolsó előtti körös kiugrást büntettek volna? Ha a pészkár kiállását követően rögtön gyorsít, hogyha az újraindítási zóna előtt 100 méterrel gyorsít, 50 méterrel gyorsít? Tehát mi az exakt száma, ami még átcsúszik, meg mi az, ami nem csúszik át a dolgon?
Szerintem egyébként én elmondtam a megoldást, hogy mit kellett volna tenni a Denny Hamlinnek, és annak működnie kell. Tehát a fizika törvényei alapján annak működnie kell. Valahol abban a pillanatban, hogy Hamlin végig tartja a viszonylag alacsony tempóját a restart zón alatt, a többieknek le kellett volna szállniuk a gázról, különben neki mennek. Ez, hogyha viszont Larson be tudja úgy időzíteni, hogy ezt neki nem kell megtenni, és meg tudja támadni az első kanyarban Denny Hamlint, akkor viszont Larson korszakos zseni újra rajtot mutatott be. És érdemelje meg azt, hogy megelőzze. De hát könyörgöm, versenyzünk. Tehát ez autóversenyzés.
Ezt te is tudod, hogy megtörtént
volna. Én nem vagyok benne biztos. Ez olyan nehéz feladat, amit... Ez nagyon nehéz, Zoli. Tehát ez szerintem 100-ból 90-szer nem tudja megcsinálni egy Larson.
Ne hülyeskedj már. Egy Logano szintű versenyző, mert Logano volt a második sornak a belső évén. Egy Logano szintű versenyző, amikor 45 mérföld per órás sebességgel halad előtte Denny Hamlin, aki totál kiszolgáltatott helyzetben van, mert mögötte Logano 10%-kal gyorsabban megy. Azt a körülbelül másfél autóhasznyi különbséget, ami volt közöttük, tökéletesen tudja úgy menedzselni, hogy Denny Hamlin akármikor tapos rá a gázpedálra, jó reakcióidővel Joey Logano garantáltan legalább 200 méteren keresztül a következő fékezésig egy vagy két vagy három mérföld per órás sebességkülönbséggel fog rá megérkezni, és mit csinál a Joey Logano? Persze, hogy megnyitja a harmadik ívet, és bevetődik a belsőre. És onnantól kezdve nincsen esélye Hamlinnek futamot nyerni. Én csak azt mondom, hogy ha a NASCAR elnézi a második helytől lefelé a szabálytalanságot, akkor nézze el az első helyezetnek is a szabálytalanságot.
Én nem lehet, hogy ne nézze el senkinek. Te kettő topik. Szerintem ezt nem ilyen egyszerű megcsinálni, amit mondasz. Szerintem ez nagyon sokszor nem sikerülne Joey Logano-nak, se Kyle Larsonnak, se William Byronnak, sőt, tehát ebben nem fogunk egyetérteni, nem is tudjuk meggyőzni egymást. Szerintem ez iszonyatosan nehezen kivitelezhető manőver. Aztán lehet, hogy neked van igazad, és majd be fogják mutatni az éven. Ad kettő, hogyha az elsőt büntetik, igen, büntessék a harmadikat is, és az ötödiket is, amit mondaná, mert gondolom, hogy ez lett volna, amit megnyit. És ha így van, akkor meg mindenkit tényleg büntessünk. Szerintem ez tök egy tök egyszerűen betartható szabály, és most arra hivatkozunk, hogy az elmúlt 10 évben sem tartotta be a NASCAR, akkor nekem van egy ötletem, ilyenkor szerintem azt kell csinálni, hogy srácok, az elmúlt 10 évben igen ez volt, viszont a jövőbeni viták elkerülése érdekében mostantól húztunk egy vonalat, és innentől minden pontját be fogjuk tartani az újra rajt szabályának, ha a verseny harmadik körében lesz, akkor is, ha a 20-ba, akkor is, meg ha a győzelemért megy, akkor is, és innentől a jövőbeni viták elkerülése véget, ez lesz a metódus, és innentől ezek lesznek a szabályok. Szerintem ez a legtisztább megoldás ennek a sztorinak, ez a verseny így marad, és Danny Hamlin jogosan nyerte meg. Kész. Innentől.
Akkor gyakorlatilag te is azt a választ adod a kérdésre, hogy nem jó volt ez így.
A múltat nézve, igen, jó volt ez így. Én ugyan a Ross Chastainnek a warrágyához tudnám hasonlítani, ott is azt mondta NASCAR, hogy eddig és ne tovább, eddig így volt, mostantól ezt soha senkinek nem tűrjük el. Ezt ugyanebben az esetben is el lehet mondani, és akkor innentől jövőre nézve teljesen tiszta a dolog, és Danny Hamlin győzelme pedig teljesen jogos maradt. Kész.
Nekem megint az a bajom az egésszel, srácok, hogy én most itt görgetem a Google-t 1000-rel, 25.000 km/h-val, de pontos újraindítási zónás szabálypontot nem igazán találok. Amiről ugye beszéltünk talán adásban is a Zsombival egy héttel ezelőtt, de hogy a NASCAR-nak nincsen elérhető szabálykönyvbe, amit ilyenkor fel tudnánk nyitni, és azt mondanánk, hogy na, tehát ez alapján az van leírva a NASCAR szabálykönyvében, hogy ez nincsen, tehát a NASCAR mondhatja, hogy hát ezt mérlegeltük, és akkor ezt a döntést hoztuk meg.
Azt mondd el nekem, hogy ezzel a sebességgel milyen messzire kerültél Nyíregyházától ezzel.
Nem tudom, de én most már a IndyCar újraindítási szabályzatánál vagyok, annyit görgettem.
Jó, ebbe kiegyezhetünk? Zoli Modamorfi, amit elmondtam, akkor csináljuk így, nem? Ezt elküldöm a NASCAR-nak angolul, és kész, megvan
olyan. A NASCAR-nak azt küld el angolul, hogy adják ki a szabálykönyvüket. Hogy ilyenkor ne a semmiről vitatkozzunk.
Az azért nem most jó, mert akkor számon tudod őket kérni.
Akkor ez azt jelenti, hogy Moda például megváltoztatta a véleményét, mert Moda úgy láttam, hogy arra szavazott, hogy el kell venni a futamgyőzelmet Hamlintől. Most igen. Meg Boszkóval mi ketten arra a konklúzióra jutottunk, hogy nem szabad elvenni a futamgyőzelmet Hamlintől.
Nem. Én amellett vagyok, hogy Hamlin féle futamgyőzelmet el kéne venni, és betartani a NASCAR-nak a szabályokat. Az már más kérdés, hogy a mögötte levők, akik szabálytalankodtak, ha és amennyiben megvalósították a szabálytalanság tényét, akkor őket is büntessék meg. Azt is büntessék meg, aki technikai szabálytalanságot követel, azt is büntessék meg, aki verseny közben szabálytalanságot követel, mint ahogy a pit roadon történő szabálytalanságokat is kegyetlenül megbüntetik, bármit csinálsz, teljesen mindegy, hogy most te az első helyen lennél a két körrel a vége előtt, teljesen mindegy, hogy 50 vagy 100 körrel a vége előtt történik-e az a szabálytalanság, lecsap rád Damoklész kardja. Történjen ez. Az már más kérdés, hogy az elmúlt 10 évben hogyan bíráskodtak. Nem tudom, Zoli, ez a te szakmád, hogy ha egy ilyen necces szituációban van egy bevett bírósági gyakorlat, és attól egy esetben egy döntéssel eltérnek és a másik oldalra ítélnek, létezik-e ilyen, és ez ellen lehet-e azzal védekezni, hogy amúgy az elmúlt 134 esetben így döntött a bíróság?
Lehet védekezni, persze a védekezés az korlátlan. Ettől függetlenül. Magyarországon korlátozott precedensrendszer van, ne menjünk bele ebbe. Az angol száz jogrendszerekben pedig precedens jog van, ami azt jelenti, hogy ha bármikor, akár a középkorban találsz egy olyan ítéletet, ami számodra kedvező, akkor arra te hivatkozhatsz, és az köti a később bíráskodó bírót is. Hogyha találsz egy ugyanolyan tényállásra egy neked kedvező ítéletet, akkor megnyerted az ügyet. Itt a NASCAR-ban nekem az a gondom ezzel, amit te mondasz, hogy el kell venni Danny Hamlintől a futamgyőzelmet, hogy szerintem nagyot sérült volna az integritása az egésznek, mert a NASCAR-nak ott a helyszínen nem volt olyan döntő bizonyítéka, legalábbis ezt kommunikálják, ami majd a következő vitatémánk lesz, hogy nem volt rögtön instant módon olyan bizonyítéka, ami már Danny Hamlinnek a győztes interjúját megelőzően megalapozhatott volna olyan döntést, hogy visszacsinálják az egészet, tehát utána meg már nem nyúlhattak bele. 20 percen belül tudtommal nem érkezett óvás, ugyanis amikor a NASCAR közli a nem hivatalos végeredményt, 20 perce van a csapatoknak arra, hogy megóvják a végeredményt. Nem tudok róla, hogy bárki is megóvta volna, úgyhogy a végeredmény az hivatalossá vált. És csak napokkal később ismerték el a NASCAR-nak az előjárói, hogy Danny Hamlin kiugrott a rajtnál. Szóval a kérdés még mindig az, és emellett elbeszélsz, hogy szerinted korrekt és megengedhető lett volna-e az, ha Danny Hamlinen statuálnak példát, és vele szakítanak egy 10 éves eltűrt gyakorlattal?
Ez az egész nem korrekt szerintem. Tehát, hogyha egy szabály le van fektetve papírra, akkor
de mi a szabály?
A...
Melyik papírra?
Melyik papírra és mi a szabály?
Az általunk nem látható papírra. Egyébként még arra eszembe jutott egy dolog, amit mondtál, hogy egy győztes interjú és a futam befutója között nem volt lehetősége a NASCAR-nak ezt exakt módon megvizsgálni. Azt nem lehet ilyenkor előidézni, hogy akkor egy kicsit várjunk, és azt mondjuk, hogy ho-ho, VAR review van, mint a labdarúgásban, hogy akkor nézzük meg, hogy az újraindítás a szabályos volt-e, mert egyébként szerintem messziről látszott, hogy egy kicsit fura az az újraindítás, ami az utolsó sárga zászlót követően érkezett.
Szerintem, srácok, ezt kibeszéltük, mert muszáj tovább mennünk egyébként is, és megmondom őszintén, hogy én a saját ötletemmel vagyok a legjobban megelégedve, itt húzzuk meg a vonalat.
Na ne!
Mi gondolt volna?
Na itt ne! Húzzuk meg a vonalat, és akkor innentől viszont tartsuk a szabályokat, szerintem ez mindenkinek egy elfogadható álláspont. De képzeljétek el, hogy volt még büntetés itt, ugyan az Xfinity-ben történt az, hogy Dawson Creme és Joey Gaze ütköztek, és hát ez egy nagyon látványos eleme lett a közvetítésnek, ugyanis Joey Gaze úgy fejezte ki nem tetszését Dawson Creme felé, hogy az összetört kocsijának a hátsó lökhárítójából egy jó nagy darabot letépett, és ezt a sárga alatt érkező Dawson Creme szélvédőjének úgy hát izomból hozzávágta, és megjegyzem, hogy nagyon-nagyon pontosan tud dobni Joey Gaze, ez teli találat volt. Ez végül egy 5000 dolláros pénzbüntetéssel járt, mert ugye mindenki egyből azt kérdezi, hogy és ezt nem büntetik? Hát most szerencsétlen Joey Gaze-nek a futamának már tök mindegy volt, de a pénztárcája azért ezt egy kicsit bánt. Ti mit gondoltak erről a büntetésről?
Hát megmondom őszintén, én marha jót röhögtem ezen a dolgon első körben. Aztán amikor belegondol az ember, hogy ez azért veszélyes. Tehát az rendben van, hogy kiszállsz, a kesztyűdet neki dobod a másiknak, hát kit érdekel, jó jelzet, hogy most nem vagy elégedett vele, meg odamész, és akkor bemutatsz, meg hasonlók. Nekem az sem tetszett, amikor Tony Stewart neki dobta Matt Kenseth-nek a sisakját, mert az is nekem patalhatott volna úgy. Azt tudom, hogy neked nem tetszett. Patalhatott volna úgy, hogy abból baj legyen, de azért az, hogy a lökhárítót valaki lerángassa, ezért volt egyébként vicces a szitu, mert letépi valaki a lökhárítót, majd fölveszi a kezébe, és fenyegetően elkezd közelíteni, és sejtett, hogy ebből lesz valami, de nem akarja elhinni az agyat, hogy létezik ennyire hülye ember, aki megcsinálja ezt a dolgot. És mégis valaki neki dobja a másiknak a saját lökhárítóját. Úgyhogy azért az, hogyha visszapattan valamilyen úton, módon, szintén okozhat elég komoly sérüléseket, lévén még sárga zászló alatt sem mennek lassan az autók. Tehát ez nem gyerekjáték. Amikor neki dobod a kesztyűdet, akkor oké, rendben van, persze, menjen, egy kesztyű nem fog sérüléseket okozni. De bármilyen kesztyűnél keményebb tárgyat, hogyha nekiversz a versenyzőtársadnak, úgy, hogy közben ott vagy tőle 3 méterre, az nekem egy kicsit túlmegy a határokon.
Én, nekem van egy kérdésem, srácok, hogyha ezt most egy picit kinyitom a rossz gondolatok dobozát. Mi van, hogyha Baba Wallace csinálja ezt meg Kyle Larsonnal mondjuk? akkor 5000 dollár lett volna ez a büntetés, és akkor itt megint a NASCAR konzisztenciájára térünk vissza.
Mire utalsz ezzel?
Hogy a mai poénommal éljek, szerintem ez akkor is 11-es.
Ez akkor is 11-es, csak mekkora 11-es az a kérdés, mert hogy én a gyakamat teszem rá, hogy az nem egy 5000 dolláros büntetés lett volna. Egyébként meg miért büntetné jobban a NASCAR? Tehát nekik ez tök jó reklámot jelent, megosztják 25000-en Facebookon, Twitteren, Instagramon ezt a jelenetet. Ez nekik jó, tehát ezen ők is röhögnek egyet. Zárt kassz és autókról beszélünk. Hát,
azért ez nem, ez nem egy alumínium lemez moda, tehát hogy azért szerintem ez egy, nem egy súlyos alkatrész, ami komoly sérüléseket okozhatott volna, és egyébként a dobás maga az 10 per 10, tehát tökéletesen kivitelezett.
Halál komolyan kérdezem, hogy szerintetek, ha a Cup Series-ben mondjuk egy nevesebb versenyző megcsinálja egy másik nevesebb versenyzővel az 5000 dollár lett volna?
Ja, nyilván az nem, az egyetem. Bármilyen büntetésre nevetséges, tehát az forzsebes történet még akár a trákban is.
Az Xfinity-ben meg a trákban mindig sokkal alacsonyabbak a pénzdíjak, ugyanazért a szabályszegésért nézzetek meg laza kerékanyákat, még a 6. generációs kupaautós korszakból ötszöröse, meg kétszerese volt a trákhoz, meg az Xfinity-hez viszonyítva, ha jól emlékszem, a büntetés a kupasorozatban. Inkább számomra az volt az érdekessége ennek a dolognak, hogy mindenki azon van fennakadva, hogy most a NASCAR azt büntette, hogy eldobta azt a panelt, de szerintem a NASCAR nem ezt büntette elsősorban, vagy ha ezt büntette, akkor nem ezt kellett volna büntetni elsősorban, hanem azt, hogy a sárga zászló alatt köröző mezőny elé az ő ívükre beszaladt Joey Gase, és ott semmi keresnivalója nincsen versenyzőnek. Tehát a szabálykönyv egyértelmű, hogy ha nem tudod a saját erődből az autódat visszavinni a garázsba, akkor helyben ülsz és vársz, amíg megérkezik a safety trucknak a személyzete. Kérdezem én, hogy Joey Gase-nek ez az álmokfutása, ez mennyiben különbözött szegény Kenny Ward tettétől, aki Tony Stewartnak bizonyos szempontból, ha úgy akarom, egy életre szóló stigmát okozott, és szegény nem élte túl azt a versenyhelyzetet. Szóval ez nálam ugyanez a kategória volt, és csak a szerencsém múlott, mert Joey Gase senkivel nem volt elfoglalva, csak azzal, hogy revansot vegyen, törleszen, és ha ott a mezőny nem vigyáz Joey Gase-re, akkor egy ugyanilyen tragédia lehetett volna.
Épp ez jutott eszembe, hogy marha jó poén ez a móka, meg jó a NASCAR-nak, meg minden, mert figyelnek rájuk, stb. Egészen addig, amíg ez az Oli által említett incidens meg nem ismétlődik. Nem véletlen az, pont emiatt hozták azt a szabályt, hogy addig, amíg a NASCAR engedélyt nem ad erre, addig nem szállhatsz ki az autódból, kivéve, ha ég az autó. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e, hogy hagyta-e a NASCAR, hogy kiszálljon, nyilvánvalóan igen, megérkezett a biztonsági csapat, stb. Ez teljesen rendben volt, de az, hogy oda rohansz egy lökhárító valamit előtte, előre megfontolt szándékkal, leaplikáltál az autódról, és
kesztyű nélkül.
Kesztyű nélkül, munkavédelmi szempontokat nem figyelembe véve, és nekivágod a versenyzőtársadnak, hát ez minimum egy agybajt feltételez.
Nem biztos, szerintem Joey Gase esetében joggal gondolhatunk el.
Nem biztos, hogy a pénzbüntetés a legnagyobb visszatartó erő.
Na jó, csak ilyenkor megint akkor forduljunk vissza oda, hogy értem, hogy versenyszituáció, de Dawson Cram mekkora kárt okozott Joey Gase autójában azzal, hogy kilökte őt, és itt megint oda kanyarodunk vissza, amit ugye a moda mond, hogy ilyenkor akkor Dawson Cramnek mi lenne a büntetése, ha Joey Gase nem dobálná meg az autóit. Tehát, hogyha ő nem próbálna meg egy rommátört autóval...
Méretel mi volt a büntetése?
Ez egy lehetőség van, vagy Dawson Cram megúszza, vagy megkapja a fejébe a hátsó panelét a sérült autónak. Tehát, hogy a kettő között én hiszem, hogy van egy boldogabb, meg szebb, meg méltányosabb
ez így van.
Világ. Igen, azt kéne megtalálni.
Az a futam után nagyon verés egyébként Ezt a panelt Joey Gaze-nek a futam után kellett volna a Dawson Creek fejéhez vágnia így föntről, úgyhogy ne nagyon sérüljön, és akkor abból lehetett volna egy bunyó. Azért gyerekek, ez nem egy alumínium lemez, tehát ez nagyjából meg se érzi sisakon keresztül, és akkor abból szépen összeverekednek, beugrik egy nagy csapattak, szétszedi őket, és sztori. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ezt ne a verseny pályán rendezzük le, hanem szépen a pit roadon, mint a normális emberek, utólag verekedjünk össze, könyörgöm.
De azt is úgy, hogy közben csúnya szót nem mondj, mert az már, ha jól emlékszem, 25 000 dollár büntetés.
És ne volt be podcastbe.
Így van.
És ne volt be podcastbe 3 nappal később, hanem mondd azt, hogy én nem is vettem észre Dawson Creek-et, amikor azt az elemet így föntől suhintottam, akkor azt hittem, hogy egy üres placra fog érkezni.
Ki és akartam dobni pályáról?
Emlékeztek? És az a jobb horog, az nem is volt jobb horog, hanem csak hogy fordultam, így lendületből úgy maradt a kezem, és azért, de egyébként nem. És akkor így meg is tudod úszni, és megvan a súly.
Pont múlt héten beszéltük Boszkóval, hogy mostanában milyen pozitívan szoktunk a NASCAR-ról beszélni. Hát ezután az adás után nem fogjuk ezt mondani.
Emlékeztek, jó 10 évvel ezelőtt volt egy olyan móka, hogy még nem volt ez a szegmensrendszer, stb., hogy az autóból ki lehet dobni a kulacsot. Viszont ezzel szándékos sárga zászlót nem okozhatsz, és azt hiszem, hogy Keselowskék játszották el, de biztos, hogy többen is, csak most ő jutott eszembe, hogy kidobta a kulacsot a pályáról, emiatt lett egy sárga zászló, és utána azt mondta, hogy fú, bocs, én a pályáról akartam kidobni, nem akartam sárga zászlót, ki akartam dobni a kerítésen kívülre, és ez teljesen rendben volt.
Pont minap jött velem szembe Robbie Gordonnak egy hasonló manővere, amikor a bukó keretnek valami takar, vagy ilyen védő burka volt ott fölrakva neki, és körhátrányban volt ilyen 5 körrel a vége előtt, vagy 10 körrel a vége előtt, és úgy gondolta Robbie Gordon, hogy ha én vagyok a lucky dog, akkor én vagyok a lucky dog. És szépen letépte, és kidobta az autóról. És az utána lévő interjú, gyerekek, az zseniális. Tehát ahogy az én vagyok? Az az én autó? Melyik vagyok én? Hol? Mint hogyha az autó hátuljáról jött volna le azon. Minden megpróbált Robbie Gordon. Szóval igen, tehát ez megint csak az arra jellemző, hogy sok minden változik a NASCAR-ban, de tulajdonképpen semmi.
Képzeljétek el, igen.
Bocs, csak egyetlen egy gondolat, hogy ha igazán rossz döntést keresünk a vasárnapi NASCAR Cup Series futamon a NASCAR toronyból, akkor az a Kyle Busch féle sárga zászló, az tönkrevágta a második szakaszt, tönkrevágott egy zöld zászlós pitkiállási ciklust, egy nagyon érdekesen alakuló stratégiai párharcot, és többeknek a versenyét alapjaiban befolyásolta. Arról senki nem beszél, pedig az sokkal nagyobb szarvas hiba volt, mint ez a Hamlin féle szerintem Judgment Call.
Ez már a régi időket idézte, amikor olajszagot éreztek a pályán, és jött rá a sárga.
Igen, szerintem így ültek a NASCAR-nál, a Kyle Busch eseténél, hogy na, valaki, hoppá, megcsúszott, nem, erre még nem, ez nagyon gyadús lenne. Kyle Busch leorzsolja fölött, azonnal nyomták a sárgát.
Pedig volt egy tök izgalmas stratégiai párharc. Tehát ez a hihetetlen.
Szerintem ez nem hihetetlen, hogy a NASCAR-ban volt egy ilyen tök izgalmas stratégiai párharc.
És az sem hihetetlen, hogy erre beadták a sárgát.
Szerintem ezt megöltük, ezt trollkodással, ezt a témát, úgyhogy mi sem beszélünk róla, mit szólnátok ehhez. Viszont lebukott North Wilkesboro, csak azért próbálok egy kicsit sietni, mert látom az adásidő végét itt már a szemem előtt lebegni. Lebukott North Wilkesboro, képzeljétek el, hogy a lelátók alatt egy 700 négyzetméteres területet találtak, ami elképzelhető, hogy szorosan összekapcsolható a pancsolt szesszel és a Szesz csempészettel, ugye a Szesz tilalom idején, ahonnan hát azért a NASCAR merített a múltjába elég sokat, és hát most egy ilyen történt, vizsgálták a lelátókat, figyelmesek lettek egy megsüllyedésre, egy lyukra, és akkor egy kicsit kitágítva a lelátón tátongó lyukat észrevették, hogy ott egy komplett terem van, ahol hát valószínűleg Szeszt állítottak elő, de egyébként a helyiek ezt gyakran mondogatták, hogy konkrétan a North Wilkesboro-i verseny pályán zajlik a szeszfőzés, de hát aztán eddig erre komolyabb bizonyíték nem volt, hát most lett. Mit szóltok? Döbbenet. Én azt mondom, döbbenet.
Én azon gondolkodtam, most egy picit így témánál maradva, de eltérve a témától, hogy most ugye újítják fel a Hungaroringet, hogy a Hungaroring lelátója alatt szerint egy pálinka főzdét találhattának, vagy Magyarországon mi lenne ennek az illegális szesz főzdének a magyar megfelelője?
Hát ez zseniális. Én egyébként megmondom őszintén, hogy ez senkinek nem tűnt föl az elmúlt években, tehát azért valaki, ha ez tényleg igaz, hát valaki azért ott csak főzte a szeszt. Tehát ott azért mentek az emberek, és a tevékenykedtek jobbra-balra. Aztán hirtelen, hát vagy ráépítünk hirtelen egy pályát, vagy csak úgy ott volt, aztán itt verseny közben mókolgattak. Nem értette senki, hogy verseny elején még mindenki józan, nem árulnak alkoholt, verseny végére meg teljesen hótotál mindenki. Hát ez nem tűnt föl eddig. És
a most csodálkozunk, hogy a végzborai meleg.
Valami pince van.
De mi van akkor, hogyha...
83 évesen, aki annó még 20 évesen vágott bele a bizniszbe, és hát szóval...
De mi van akkor, ha tök fordítva volt az egész, mint ahogyan mi gondoljuk, tehát nem arról van szó, hogy a North Wilkesboro-i pálya létezett, és valaki felfedezte a lehetőséget, hogy ott lehet zavarosban halászni, hanem fordítva, az egész North Wilkesboro-i pálya azért épült, hogy elfedje ezt az illegális szeszfőző tevékenységet. Tehát gondolom láttátok a Breaking Bad-et, ott is azért voltak elég szép illegális műveletek a föld alatt. Nagyon szépen el tudom képzelni, hogy egy egész ilyen színlelt tevékenység csupán ez az autóversenyzés. Valójában ott a North Wilkesboro-ban az igazi dolgok, azok a szeszfőzdében dőltek el.
Lehet valójában akkor... az egész NASCAR az azért jött létre, hogy a szeszfőző bizniszt azt valahogy valamilyen hivatalos köntösbe be tudják öltöztetni, és miközben ment a verseny, és elterelték az embereknek a figyelmét, közben nagy üzemben ment a biznisz.
Gyakorlatilag akkor... arról van szó, hogy a NASCAR a mellékterméke a bűnözésnek. Mert nem gyorsan akartak autókat vezetni azért, hogy ők ezt élvezzék, hanem azért kezdtek el autókat tuningolni és gyorsan autózni, mert menekültek a bűnöldöző szervek elől. És közben rájöttek, hogy hát ez is lehet népszerű, és ebből is lehet egy kis pénzt keresni. De alapvetően a NASCAR az egy tök szerencsés véletlene ennek az egész bűnözési formának, nem?
De azért azt tudjátok, hogy ez mennyire király elfedni, hogy azért ugye nyilván ott pancsolod a szeszt North Wilkesboro lelátói alatt, és utána nyilván baromi gyorsan elviszed A-ból B-be, és akkor jönnek az emberek, hogy hát itt nagyon száguldoznak. Versenypálya. Persze, hogy száguldoznak. Ja! Akkor jó! Hát ennél jobb alibi nem kell. De hát egyébként azt nyilván tudjuk, hogy a szesz csempész. Igazából ez nem is csempészet, mert Amerikán belül volt. Tehát, hogy a szesztilalom idején a szeszárusítása és gyorsan A-ból B-be vitele, az erősen meghatározta a NASCAR keletkezését. Ez azt gondolom, hogy kimondható. És North Wilkesboro egy olyan történelmi helyszín, ahol ennek még egy szeletkéjét a mai napig felfedezhettük. Ez így talán hát PC, nem?
Jöhet a North Wilkesboro-i pancsolt szesz 500 a
következő Moonshine 400.
Mert most lesz Martinsville-ben a Dude Vibes 250 vagy 300, nem tudom.
Hoppá, és ha már mondod Martinsville-t, akkor át is kell kanyarodnunk a fantazira, hiszen tényleg lassan vége a műsoridőnek, amit egyébként elő kell ássak most ilyen nagyon hirtelen, de...
Addig mondjuk már meg a győztest-vesztest külön díjast, mindenki nagyon gyorsan.
Várjál, mert megvagyok. Most ezt ne haragudj, elnapolnám, mert ezt a végére tartogatnám, és akkor azzal zárunk, mit szóltok. Kotán szeretnénk gratulálni Cibusnak, aki a Network 4 NASCAR fantáziában az első helyet szerezte meg, méghozzá 224 ponttal, második lett Dávid 222 ponttal, harmadik helyezett.
Hát azt nem gondolta senki.
Harmadik helyezett pedig Vammer Racing lett 220 ponttal, tehát az első és a harmadik között mindösszesen 4 pont volt. Gratulálunk a top 3-asoknak, és most jön az érdekesebb, hogy Erics mond. Ugyanis The Twins Win 272 ponttal holt versenyben Szandrával első helyet szerzett, és így módon a harmadik helyezett Módos János, tehát 268 ponttal, akinek szívből gratulálunk szintén ehhez a teljesítményhez.
Bunda.
Valahogy senki nem őrjöng ezért a bejelentésért.
Na, akkor menjünk is tovább.
Mit szóltok Joey Logános pikkhez? Azért az ült?
Az ült.
Az szép volt, igen. Az
le a kalap, le a kalap.
Ez azért jutott eszembe, mert ugye Morfi, te külön megírtad, hogy azért az komoly volt, az bevállalás, és nekem van egy nagyon sokat szerencsejátékozó barátom, bár nem szeretném népszerűsíteni ezt a műfajt, de ő szokta mondani, hogy nagyon minimálisan leszek vulgáris, káromkodni nem fogok, amikor egy foci csapatot kinéz magának, és hétről hétre megrakja, és azt szokta mondani, hogy ennyi ideig nem lehet szar. És nekem ilyen pikkem volt Joey Logano, és nem először szerepelt idén a fantasyba, és volt már, hogy nem sült, de most is úgy gondoltam, hogy ennyi ideig Joey Logano nem lehet rossz, úgyhogy bekerült, és ült. És ahogy néztem, a többieknél is ült. Tehát akik a fantasy elejébe végeztek, azok mind berakták Joey Logano.
Mi a helyzet ebből a szempontból Austin Cindric-et?
Van, aki tényleg lehet ennyi ideig. Ott ez nem ül. Na de várok tőletek fantasy tippeket méghozzá a hétvégi versenyre, Martinsville-re. Ki lesz Martinsville királya szerintetek?
Martinsville-ben érzek egy Stuart Haas Racing erősödést, úgyhogy én most nem mennék a szokásos tippekkel, hogy Danny Hamlint, Martin Truexet be kell rakni, meg nagyon jól mutatott Ryan Blaney is, mert ő nyerte a legutolsó Martinsville-i futamot, meg a hasonlók. Legyünk már egy kicsit bátrak, és akkor mondjunk egy Ryan Priest. Szerintem amilyen jól ment tavaly, csak jobban mehet most. A Stuart Haas Racingnek van egy kicsit fölfelé ívelő csillagzata, úgyhogy ja, szerintem Ryan Priest beteszem.
Akkor én meg bemondom Josh Berryt, tehát számomra Josh Berry elképesztően meggyőző volt Richmondban. Nem vagyok biztos, hogy gyárni fog, de az tuti, hogy szerintem nagyon jól fog menni, és egy top 5, top 10 szerintem megint kinézhet neki.
Kezditek beadni a derekatokat a Stuart Haas Racing-el kapcsolatban, mert jöhet
Noah Gregson. Egyre inkább
kezdtek bízni a Stuart Haas Racingben. Nem Noah Gregson lesz a következő tipp, legalábbis az én számból egészen biztosan nem ez fog elhangzani, de csináljuk akkor azt, hogy Martinsville-ben kihagyjuk ezeket a tuti tippeket, úgyis nekem első körben Martin Truex Jr. jutott eszembe, de neki még szerintem van olyan 6 szereplése nálam a szezon során, úgyhogy már itt az alapszakasz során, úgyhogy nem ő lesz a tippem, de egy Michael McDowell-t szeretnék bejátszani, ha már a nagy meglepetések és a nagy számok törvénye alapján megpróbálunk valakit előre sorolni, egy olyan versenyzőt, aki roadpályákon jól szokott menni, egy olyan versenyzőt, aki azért a short track-eken, főleg az ilyen elég erőteljesen fékező short track-eken nem szokott szégyent vallani, akkor hát, ha most összejön neki a dolog, kezd erősödni a front row, kezd erősödni Michael McDowell, miért ne jöhetnének ki úgy a dolgok, ha már a Stuart Haas Racingnek adott esetben szerintetek összejöhet, hogy ő is bekerüljön, ha nem is a legjobbak közé, de mondjuk egy ilyen top 10-es eredményt azt jósolnék neki.
Én most mondok egy bold prediction-t, szerintem mind a négyen Fordos versenyzőt fogunk mondani. Boszko?
Chase Elliott!
Én azt gondolom, gyerekek, hogy Martinsville-re tippeket adni úgy, hogy Danny Hamlin neve nem hangzik el.
Hát de most beszéltük meg, hogy őt nem lehet bemondani.
Nem lehet be? Miért ne lehet?
Hát, hogy ezeket a nagy neveket most nem sütjük el.
Hát az elején mondtam, hogy ezt én most nem akarok Truexet, Hamlin,
hát itt hárman, hát
te nem akarsz, de hát...
Amíg te keresgéltél, addig hárman megbeszéltük.
Ja, értem. Te nem akarsz, én azt tökre megértem, az egy független egyéni döntés.
Mert gyerek... 4-ből 3-an nem akarunk.
A nagy neveket majd Talladega, az úgy elviszi. Oda...
Kyle Larson Talladega.
Egyébként egy hasonló csavart akartam belevinni, mert az én tippem nagy név lesz, úgyhogy én szemben megyek veletek, így is, úgy is. Mit szóltok hozzá? Mert hogy én Joey Logano-t meg fogom játszani ezen a
hétvégén
is. Itt a Fordos
versenyző.
És Fordos. Fordos Joey Logano, azt gondolom, hogy talán most ráérezhetett valamire, és neki kelleni fog az a futamgyőzelem, hiszen ő nem dőlhet át, a Danny Hamlin nyerte ezt a versenyt. Volt egy jó versenye nagyon-nagyon hosszú idő óta Joey Logano-nak, muszáj lesz ezt a lovat megülni, és muszáj lesz bebiztosítani ezt a rájátszást, mert hogyha az elmúlt mondjuk 15 versenyt nézem Logano-nak, akkor több mint katasztrófa az a teljesítmény, amit hozott. Szerintem Martinsville-ben oda fogja tenni magát, úgyhogy ha nem is nyer, de erős pontokat fog hozni, én ezt gondolom. Logánóról, úgyhogy durogtatok egy nagy nevet, bocsi, de hogyha akartok kisebb nevet, akkor mindig ott van a zsebemben Chris Boucher, nyugodtan.
Hiányoltam egyébként, én RFK-s versenyzőre gondoltam, mert Keselowski sem szokott annyira rossz.
De Keselowski nagy név azért, abba megegyezhetünk. Bajnok.
Szerintem menjünk tovább.
Bajnok, és részegen adott interjút, mikor nyert, szerintem ennél nagyobb név, nagyon kevés van.
Ben Rhodes. Ő kétszer nyert bajnokságot, és kétszer adott tök részegen interjút.
És milyen jól tette, szerintem.
És kétszer, ezek szerint kétszer olyan nagy versenyző, mint Keselowski.
Igen, ha kupát nyert volna, akkor. De nem. Ha már egyébként a trackról beszélünk, akkor azért azt így halkan megemlíteném, bár nagyon kommentelni nem tudjátok, csak röviden az időhiány miatt, hogy Cameron Waters bemutatkozik egyébként Martinsville-ben a trackosok között, úgyhogy egy újabb Ausztrál Supercars szériából érkező versenyzőt tekinthetünk meg, és számomra nagyon érdekes, hogy ezt Martinsville-ben fogja megtenni ezt a debütálást. Nagyon röviden el tudjátok mondani, hogy mit gondoltok erről.
Tök jó. Várom.
Reméljük, hogy hasonló káoszt csinál majd, mint Conor Zilic.
Egy évvel ezelőtt ő itt volt Martinsville-ben, akkor körülnézett még, nem versenyzett, és beszélgetett azóta Shane Van Gisbergennel, beszélgetett azóta Brody Kostekivel, és állítólag mind a kettő azt mondta neki, hogy készülj fel, öregem, mert itt tiszta őrület van.
És ebben szerintem nem tévedett egyikőjük sem. Viszont várok tőletek újabb tippeket, hiszen két hetente jelentkezünk. Texas következik Martinsville után, legjobb információim szerint. Ki lehet az aduász Texasban?
Akkor hát most én... kezdem én el, nem
jó, mondjad, a mondjad, Moda.
Na jó, Morfi,
nem,
átadom,
nem.
Egyszer
nem,
átadom
nem,
nekem.
Nem, Moda, nem. Tessék, Moda.
Moda, tiéd a szó.
Na, hát köszönöm szépen. Ugye... kiharcoltam. Az előbb mondtam, hogy azért nem akarom Martin Truex Jr.-t birizgálni, mert eléggé sokszor volt már az idejében a fantazimban. Ellenben most egy olyan versenyzőt választanék, vagy most is egy olyan versenyzőt választanék a texasi versenyre is, aki idén még nem is volt benne szerintem a fantazimban, nem véletlenül. A nyertes név Bubba Wallace lesz, aki én úgy emlékszem, hogy ezen a versenyhelyszínen az eléggé erőteljesen szokott menni, nincs túl sok ilyen pálya, úgyhogy meg kell becsülni.
Akkor én, ahogy az előző körben is a sormintánál tudok maradni, ugye Zoli SHR-ére rákontráztam egy SHR-rel, most 23-11-re rákontrázok egy 23-11-rel, én Tyler Reddicket mondom Texasra.
Biztonsági tippek.
Elvittétek azt a két figurát, akit én is mondtam volna. Ó, nehéz. Boszkó, te tudod már, hadd gondolkodjak
addig. Én tudom, bár az enyémet is kilőtték a srácok, de az enyém Ryan Blaney lesz.
Jó, oké. Okay.
Újabb nagy névvel jövök, Blaney, Texas, let's go. Emlékszem én még arra a győzelemre.
Én azt gondolom, hogy a Hendrick Motorsports, ha már behúzta Las Vegast, akkor jó lesz Texasban is, és bárki nyerhet közülük. Nyilván Larson és Byron, akit hogyha még eddig kevésszer használtam, és Byront elég kevésszer használtam idén, akkor favorizálni fogom őket, úgyhogy Byront fogom mondani, de azt hiszem előkerülhet Elliot is, meg Bowman is, hogy kíméljük az igazán bajnok esélyeseket a line-upunkban, úgyhogy Hendrick Motorsportsot nyomok másfél mérföldes oválokon, amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást.
Én szerintem ebben teljesen igazad van. Ezen túl is lendülnénk, és meg kell választanunk az elmúlt két hét győztesét, vesztesét és külön díjasát. Mit szóltok? Melyikhez van tippetek? Kihez mondanátok
először? Vesztest mondok.
Na,
vesztest kérem. Mondok. Colleg Racing. Szerintem a Colleg Racing az, hogy Hemriket én nem nagyon látom körön belül, akárhogy nyitogatom a szememet sose. Az, hogy Shane Van Gisbergen alá nem tudtak olyan autót tenni, ami elmegy a végéig, az, hogy amíg működött, addig is csak alulról karistolta a top 10-et, hogy AJ Allmendinger sem kapott megváltást, hogy beborultak az Xfinity-s futamon, és azt se tudták megnyerni. Szóval szerintem a Colleg Racing lehet a legelégedetlenebb, mert nekik a szezonnak ebben a szegmensében, pont ebben a mögöttünk hagyott két hétben komolyat kellett volna robbantani, és nem lett belőle semmi.
Szerintem nem az elmúlt két hét legnagyobb vesztese a Colleg Racing, szerintem az egész szezon legnagyobb vesztese a Colleg Racing. Igazából az elmúlt két év legnagyobb vesztese a Colleg Racing, mert ilyen szépen meredeken mennek lefelé abból az állapotból, ami mondjuk 2022-ben érte őket. én tudok menni ezzel a történettel, bár nekem első körben Martin Truex Jr. neve jutott eszembe a vesztes kategóriában, de azért Martin Truex Jr. összeszedett jó néhány pontot, és vezeti jelen pillanatban a pontversenyt, úgyhogy nagyon nehéz ezzel a teféle tippeddel vitatkozni egy Martin Truex Jr.-ral.
Abszolút tudok ezzel menni, és főleg úgy, hogy még ugye az Xfinity-t azért veszi komolyabban a Colleague Racing, mert trophy hunting van, és...
Idilonnal.
Na, ezt akartam még hozzátenni utána, hogy egyrészt sikerült még az Xfinity-t is két ilyen kaliberű versenyzővel elvakszolni, és akkor pár nappal utána bejelentik az elképesztően inspiráló dolgot, hogy Ty Dillonnal fognak támadni 5 vagy 6 versenyen idén, tehát... Tehát, nem lennék kólik szurkoló most. És olvastam ilyen kommenteket, ezért nem szabad kommenteket olvasni, mert olvastam ilyen kommenteket, hogy wow, micsoda igazolás, na majd most jönnek a győzelmek.
Szarkazmus, Andris, szarkazmus, segítek.
Na jó, csak ha nem látok mögötte smile-it, vagy bármilyen emoji-t, akkor nekem a szarkazmus nem jön le.
Hát ebből a szövegkörnyezetből azért lejöhetett volna már, hogy itt valami nem stimmel, tehát kettő lehetőség van ilyenkor. A szarkazmus munkálkodik, vagy a kedves kommentelőnek, vagy a háttértudása nincs meg, vagy pedig a megfelelő elmeállapota.
10 évvel ezelőtt Xfinity-t nézte.
Lehet, simán előfordulhat. Én nem tudom, a Ty Dillonnál mi lesz, de hogy szerintem az elmúlt években a legnagyobb, talán még Austin Cindric után, a legnagyobb alul teljesítő, vagy a várakozásokhoz képest alul teljesítő versenyző, abban biztos vagyok. Mert ő azért az Xfinity-ben belett úgy harangozva, hogy itt van Austin Dillon testvéreként, mennek előre itt testvérpárként, és majd ők lesznek a sztárok, meg minden, Richard Childress unokái, aztán végül Ty Dillonből semmi nem lett, Austin Dillonből meg egy villanás lett, és ennyi.
Én, ha jól emlékszem, ezt valaki el is hitte egyébként annak idején, hogy ők jók lesznek.
Nem tudom, mire gondolsz.
Na mindegy, szerintem a vesztes az akkor megvan a Colleague Racing személyében, és én ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. Nekem egy külön díjasom van, képzeljétek el, egy ilyennel készültem kifejezetten. Én Baba Pollardot szeretném külön díjra jelölni, ugyanis fantasztikus teljesítmény nyújtott élete első Xfinity versenyén, ugye őt már ismerhették azok, akik követik az alsóbb szériákat, ő ott nagyon nagy sztár sorton, és ezt bemutatta kapásból az első szereplése alkalmával, egy 6. helyet szállít. Ott egyébként most megnéztem, hogy nem mondjak rosszat, az Xfinity futamon pedig nem volt egyszerű versenye Baba Pollardnak, és azért abban megegyezhetünk, hogy talán nem a mezőny legerősebb autójában ült. Én szerintem fantasztikus teljesítmény, és én megemelem kalapom előtte, úgyhogy őt szeretném erre a külön díjra előterjeszteni.
Hadd mondjak egy konkurenst, Conor Zilichet szeretném mondani, elhiszem Baba Pollardot, és mindennel egyetértek, amit mondtál, de akkor, amikor valaki 17 évesen előkerül, elkeni a Truck Series-nek a száját, és egy időmérő edzésen közel 1 másodperces előnnyel nyer, a szabad edzésen meg se lehet közelíteni, oké, a versenyen történt, ami történt, de onnan is gyönyörűen helyreállt, és Kyle Larson azt mondta, hogy készüljön fel mindenki, mert elnézve Conor Zilichnek a teljesítményét, hozzá kell szokni ahhoz, hogy ő le fog tarolni mindent a National Series, hát leginkább a trackok között tudja eddig még mondani Kyle Larson ezt, úgyhogy nekem Conor Zilich lenne a jelöltem erre.
Sárcok, és mi lenne, bocs csak mielőtt folytatnak, mi lenne, hogyha Conor Zilichet följebb emelnénk az elmúlt 2 hét nyertesek kategóriába, hiszen azt nem osztottuk ki, nem?
Nem.
De srácok, egy világ fölfigyelt a gyerekre. Hát ennél nagyobb győzelmet mit akartok?
Én szerintem többet jelent neki az a 4 éves szerződés, amit a Trackhouse aláírt vele, tehát fölfigyelt a világra, de én ettől függetlenül Baba Pollarddal mennék, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy abban a track mezőnyben Corey Haim volt gyakorlatilag az egyetlen olyan ember, aki normálisan tud menni épített pályán. Tehát azért az ha a kapos mezőnyről azt mondtad, Boszko, hogy ott elképesztően ügyesek lettek a versenyzők épített pályákon, akkor a trackos mezőny az, valljuk be őszintén, hogy nincs sok road menő, így, hogy Zane Smith is már feligazolt, meg Carson Hocevar is feligazolt, úgyhogy kiemelkedő Zilich teljesítmény, de én még mindig azt mondom, hogy Baba Pollard azt, amit hozott, nagyon, én pont az ellenkezőjét fogom mondani, amit Zoli mondott, hihetetlenül Manzilic, de Baba Pollardra szavaznak.
Na akkor ez Moda? Most egy dilemma.
Moda
valakit döntse. Át kell állítanunk. A felső sor az alsó sor ellen, hogyha...
Az a baj, szívből egyikkel sem tudnék menni. Tehát nekem...
Modát kizárjuk a szavazásból, Zoli, egyedül maradt.
Ez a választás borzasztó nehéz, hogyha itt a különdíjas kategóriában mégis el kéne dönteni valami alapján valaki javára ezt a dolgot, akkor azért mégiscsak a második opciót választanám, tehát szemben áll egymással egy tapasztalt pályafutásában elég erőteljesen benne lévő versenyző, aki gyakorlatilag kirándulni jött az Xfinity-be, és egy a pályafutása elején feltörekvő fázisban lévő versenyző, aki egyáltalán nem kirándulni jött a NASCAR világába. Tehát én inkább magasabb polcra helyezném a trákos szereplést, és azt a edzés sikert, azt a szabad edzés sikert, és azt a
Baba Pollard is nyert szabad edzést, csak mondom.
Nem középszerűen sikerült versenyt, mint ezt az Xfinity is. Mely ötödik hely Pollardnak?
Hatodik, nem?
Hatodik hely. Szóval, hogyha mindenképpen el kell döntenem köztetek a vitát, akkor egyértelmű, hogy melyik oldalra fogok.
De nem tudod, az a baj, hogy ezzel hozott ki. Ez...
Tudjátok, akkor mit én átállok Connor Zilichhez, jó srácok. Egyszerűsítsük le a dolgokat.
Nem jó, meg vagyok sértődve, azt csináltok a győztesre, amit akartok.
Jó, szerintem legyen ennek a győztese, ennek a hétnek a győztese, mint a vitának a győztese, Boszkó. Annyi sértés, sérülést kapott.
Meg, haragudj.
Hát itt az egész vitasorozatot tulajdonképpen csak a Morphy-féle átállással, egy bizonyos országhoz hasonló átállással sikerült ezt a vitát lezárni.
Mire gondolsz?
Franciaország jutott eszembe.
Egy másodpercre engedtem el a kötelet, és szétszaladt az egész brigád mindenfelé.
Viccet félretéve nekem egyébként lenne egy óriási győztes tippem és javaslatom. William Byron.
Miért?
Mert ő volt az első, aki duplázni tudott, és tulajdonképpen 100%-osra biztosította a győzelmét, a playoff szereplését. Hogyha valakit ki kell emelni, hát most mondjatok jobban.
De ez Hamlinre is igaz.
Hamlin is duplázni tudott, egy héttel később.
Igen, de Byron volt az első. Ezért tudnám köztük, ja. Köztük a... Meg amúgy, bocsáss meg, tehát Hamlint azok után, ami történt az utolsó újraindításnál, hát én nem tudom azt mondani rá, hogy ő legyen a hét győztese. Hát ne vicceljetek már, neki a hét vesztesének kéne lenni, csak a NASCAR nem így gondolja.
Szerintem a hét győztese...
Ezt hagyjuk.
A hét győztese az Baba Pollard, hiszen megérkezett az... Én szeretnék így kirándulni a stocker versenyzés másodvonalába, hogy életemben először beülök és hatodik helyet hozok. Ezt én bármikor kirándulnék így.
Tudjátok mit? Szerintem ezt szavaztassuk meg, és két hét múlva elmondjuk, hogy ki volt ennek a két hétnek a
De akkor mondjatok győztesnek, ha se nem Connor Zilich, se nem Baba Pollard, akkor kit javasolnátok győztesnek?
Én Larsont mondanám győztesnek. Két héten belül megnyert úgy egy Xfinity futamot, hogy szerintem reálisan szemlélve mondjuk a harmadik leggyorsabb autó volt, és utána pedig most a Richmondi pályán behozta úgy harmadik helyre az ötöst, hogy ő volt a kiváltó oka a hosszabbítást előidéző sárga zászlónak, ő volt az, aki az ötödik helyen kicsúszott, megforgott, előhívta a sárgát, és ezt követően előrébb végzett, mint ahol a kicsúszása előtt volt. Ez önmagában szerintem zseniális teljesítmény.
Óriási taktika volt, tehát így kell ezt csinálni.
De én erre nem emlékszem, soha szerintem ilyen még nem fordult elő, hogy egy kétkörös sprint hajrában valaki előrébb van, mint mielőtt kiváltott egy sárga zászlót egy megforgással.
Az a baj, nekem
az Xfinity futamgyőzelem a lényeg.
Ötletem sincs, hogy ki, tehát hogy azért Larson...
Na most mondom, Larson megverte Allmendingert, meg megverte Shane Van Gisbergent egy kiki meccsben.
Ez szomorúbbra sikerült, mint az én Baba Pollardos különdíjas sztorim.
Itt az baj, hogy jó, amit mondasz, Zoli, de egy normál héten ez nem érne győzelmet. Tehát amikor vannak egyéb ötleteink, és vannak más történések, és nem egy hótunalmas Kota, meg egy középszerűen unalmas Richmond zajlik le, akkor, akkor ennél azért jobb tippeket is tudnánk mondani erre a dologra.
Megvan.
A végképp semmi... Na.
Megvan. Legyen Danny Hamlin azért, mert nem vették el tőle a győzelmet, és megúszta a szerintetek megúszhatatlannak ítélt szabálytalanságát.
Nem. Ez nem.
Én meg itt beállok moda mögé, és William Byron Kotán nyújtott teljesítmény előtt megemelem kalapom, és William Byron. Hát. Nagyon komolyat ment a csávó, és engem folyamatosan meglep, hogy így tud menni Roadon, különösen Kotán. Tyler Reddick sehol nem volt ahhoz képest, ahova én vártam, és William Byron jött, látott, győzött, kérdés nem fért hozzá. William
Byron hol volt Richmondban?
Már mezőnyben valahol.
Srácok,
azért Zoli, hát két hozzá. Győzelemmel, most mit erőlködjön? Megnéztek valami beállítást az őszi Richmondra, ment valahol.
Az elmúlt két hét győztesét keressük.
Én fölterjesztem Joey Logano-t.
Mit csináltak két héttel ezelőtt?
Mit szóltak?
Joey Logano.
Hát 11, mondom az eredményeit Joey Logano-k. 32, 28, 9, 34, 22. Ebből rángatta ki magát Kotán egy 11. helyen, majd Richmondban rápakolt egy második helyet.
Na várjál, tehát az, hogy a legmélyebb bugyorból elkezdünk föltörni, és mondjuk a mínusz 7. szintről följövünk a mínusz 5-re, az azért egy győzelmet nem feltétlenül.
Hát, mennyi idő van még Boszkó eldönteni
nem ezt? Ennyi. Felét ki kell vágnom. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Aki szeretné élőben hallgatni ezt a podcastet, az két hét múlva szerda este 9 óra magasságában látogasson el a twitch.tv/, menjetek körbe hú oldalra, a podcastban akik idáig eljutottak, azoknak nagyon szépen köszönjük és kitartást. Következik Martinsville-es Texas, és most van 5 másodpercünk eldönteni, ki volt az elmúlt két hét nyertese. 2 William Byron van, 1 Larson van, Murphy.
Joey Logano.
Oké, akkor 2 William Byronnal nyertünk. Köszönjük szépen a figyelmet. Szevasztok, sziasztok, hello.
Sziasztok.
Sziasztok.